sziasztok! Ez itt a Kultúrsufninak a 181. epizódja, én Isti vagyok, és itt van velem Barbie.
Sziasztok!
És Laci.
Sziasztok!
Mi lettem helyesbítéssel, kezdünk, gyorsan essünk túl rajta.
Jó, hát azért elmondanám, hogy itt volt a díszes társaság a hétvégén nálunk.
Hú, azt hittem, ezt titokban tudjuk tartani.
Meg kellett volna?
Nem.
Jó, akkor visszaszívom. Nem voltak itt, csak hogy...
Csak pont eszedbe jutott.
Csak eszembe jutott, hogy amikor így a Lacinak mutogattam Kecskemét főterét, illetve Lacinak is, láttam, hogy, és természetesen megint a gyerek kajáját eszi adás közben, szóval már láttam, hogy a 28. szecessziós épülettől éppen kezdett rosszul lenni, viszont amikor meglátta a kis bolygó szobrainkat a földön, akkor minthogyha ilyen szemcsillanást vettem volna észre rajta.
És miből gondoltad azt? Abból esetleg, hogy onnantól kezdve teljesen elvesztettük, és csak azt nyomozta, hogy melyik föld, melyik bolygó hol van helyileg?
Igen, igen.
Most nem áll, végre tartom érdekeset is.
De nem, ez semmi baj nincsen, csak úgy éreztem, hogy abból nem készültem föl eléggé, hogy tudjanak tájékoztatni téged, illetve ugye, mivel ez egy ilyen nagyon spontán dolog volt, ezért nem tudtam megmutatni az összes bolygót. Na mindegy, a lényeg, ami lényeg, tehát úgy néz ki Kecskeméten, attól függetlenül, ugye nyugtassatok meg, hogy nagyon szép a városunk.
Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szépen köszönjük a meghívást, a város gyönyörű és fantasztikus volt az egész hétvége, vagy vasárnap.
Jó, ez nagyon szép nyalleros volt. Laci, te még nem láttad a város, neked mi volt a véleményed róla?
Szép volt, mert egészen megjegyzett, hogy majdnem olyan, mint egy igazi város, úgyhogy...
Rohadjál meg!
Tökre hozza azokat a jegyeket, amik egy városba szoktak lenni. Voltak olyan emberek, meg fagyizó.
Igen, nem tudom, hogy ez Kecskemét, tényleg azt hittem, hogy egy igazi város, úgyhogy szép volt. De amúgy is nem igaz, hogy csak a bolygószobrocskák hoztak lázba, a fagyizó, meg a kajáldák is jók voltak, meg tényleg szépek az épületek. Csak az épület is olyan áll, mint a festészet, hogy jó, hogy ott van, de minek.
Na, jó van. És akkor azt akartam elmesélni, hogy ugye annyit mondtam, hogy így a naprendszernek és a bolygók így nálunk így el vannak helyezve arányosan. És úgy van arányosan, ezt nem, akkor így fejből nem tudtam, most se tudom fejből, csak hogyha olvasom, hogy 1:3 3. Ebben segítsetek már, ez mi lehet ez az arány? 1:2.33. Ezt hogy kell olvasni?
Mármint a 3 és a 3 között is van egy kettős pont.
Aha. Mindegy. Szóval
így meg a lázoladásban.
Igen.
Fogalmunk nincsen, hogy mi ez.
Így igaz. Senkinek sincs helye. Tehát a helyesbítést helyesbítsem el majd valaki a Telegram csatornán, hogyha kérhetnék egy ilyet. Isti már amúgy googlizik. És emlékszel rá, Laci, hogy melyik bolygókat találtad meg? Mert én már arra pontosan nem. A Marsra emlékszem.
Azt tudom, hogy Merkur, Vénusz, Mars, mert a Föld mellett valahol elmentünk, csak már ilyen nyűgös volt a baba, aztán nem kóvályogtunk ott tovább, meg a Jupitert.
Jó, mert hogy képzeld el, hogy a naphoz is egyébként baromi közel voltunk, mert hogy
Merkurba gondolom.
Igen, csak hogy a városházától indult, tehát az a városházának a bal oldalán van, és egy icipicit a Merkur az meg volt.
Ez meg volt, igen.
A Merkur az meg volt, igen, mert hogy az ott van közel, meg illetve a Vénusz is, tehát ez ugye ezek, mint ahogy a valóságban is, ugye közel vannak a naphoz, meg volt a Mars is, és ami szerintem a legjobb pofább, hogy beszélgettünk a Plutóról, hogy ugye ő most akkor mi a helyzet vele, mert kisbolygó, nagybolygó, egyebek, na most a Plutó, az pedig képzeld el, hogy a planetáriumnál van pont. Kecskeméti planetáriumnál, tehát pont úgy találták ki ezeket a távolságokat, hogy a nap az a városházánál van, és akkor így úgymond összeköti a planetáriumot, ott szomorkodik a kisbolygó a Plutó.
És ez egy egyenes vonalban van?
Hogyha egy cikket mellékeltem, és akkor ott látni fogod, hogy amúgy nagyjából igen. Igen. Tehát, hogy egy szinte ilyen vonalzóval lehetett. Igen, a felső cikk, hogyha megnézed, lejjebb görgeted, van ott egy térkép, és akkor ez alapján egyébként, ha egyszer legközelebb jöttök, és a gyermek is jobb hangulatban lesz, akkor simán végig lehet járni. Meg a Borinak is hozzuk a rollerét, és akkor ővele meg akkor 100 kilométert is meg lehet tenni. Úgyhogy, ha minden adott lesz hozzá, akkor lehet bolygót túrázni.
Na, várjátok.
Kecskemétem.
És menő. Akkor most mi, hogy van pontosan ez az 1-3-3, én ettől kiégek, ilyen nem lehet. Tehát, hogy mi?
De itt ezen a 1, a 3-3 és rohadt sok nulla van utána.
Igen, tehát utána itt... már ott lenne a képen látszódik, hogy ez igen, 33, és akkor 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 van.
Na, úgy már oké. Tehát, hogy itt,
de hogy az 1-3-3, azt nem tudom, hogy pontosan mit.
Ez nem csak 8-0?
Akkor 8, ott rohadjon meg.
De milyen 1-3-3? Itt van egy konkrét szám. 1-2-s pont és 33
igen,
milliárd.
Az a képnél, de a cikknek az elején ott pedig úgy írja, hogy 1-2-s pont 3-2-s pont 3.
Akkor ott nyomorultak.
Lehet, az is lehet.
Tehát az arányszám az kettőből áll, nyilván olyan lehet, hogy három entitás van felsorolva, és akkor azok egymáshoz arányítva 1-3-3, de hát ha kettő dologról beszélünk, vagy egyáltalán egy aránypárról, akkor az egy meg még egy, azért pár.
Nem tudom.
Nem, megnyugodtam, tehát ez egy elírás jó. Valószínűleg, és az nem 33 lehet. Milliárd, hanem 3 milliárd 300 millió. Az egyhez. Tehát, ami már úgy reális.
Te jársz NBA képzésre, számukban most te vagy a legjobb.
Én úgy, ezt most bezsákoltam ezen az NBA képzés alapján. Képzeljétek el, hogy az NBA képzésre csak annyit, hogy eddig belekötöttem egy tanárba, hogy ő nem mondta a követelményeket, majd azt mondta, hogy de ő elmondta, úgyhogy való igaz, hogy elmondta, de egy másikat nem mondott el, úgyhogy végül is meg tudtam menteni a szitút. Egy másik óránál meg elkezdtem tanulni, és volt ilyen interaktív tananyag, ahol megtaláltam két hibát is. Mind a kettőt jeleztem, hogy tudják majd javítani a következő fél évre. Azt mondja, hogy hát ön az első, aki ezt jelzi, 4 éve oktatunk ebből az interaktív tananyagból, tehát 8 úgymond NBA képzés.
És ő lesz az első, aki meg is bukik ebből a tanárból, amiért
kötekedik. Az könnyen lehet, de én, hogyha látok olyan hibát, akkor tudom, hogy soha senki nem jelzi. Nyilván nem az van, hogy én vettem észre először, hanem az, hogy én jelzem először. Laci, ti egyébként?
De mi, Laci, GTA-zók közben, vagy mi van?
Nem tudom, itt tök nagy csend szokott, én szerintem megtiszteljük a podcastet, hogyha nagyon nem bírom magukat, én becsukom az ablakot, csak akkor majd még a seggem is be fog izzadni, és ezt kell szeretném elkerülni.
Az inkább nem érdekel, meg hallgatókat se nyugodtan.
Vedd le a pólódat.
És mehetünk is tovább, akkor így megfejtettük a dolgokat.
Abszolút.
Nem csak a tanárs például, ez úgy volt, amikor a követelményeket, megvádoltad azzal, hogy nem mondta a követelményeket, és mint az általános szituáció, hogy így valamit jelezni akarsz, és a válaszából rájössz, hogy egyébként hülyeséget kérdeztél, mert tényleg elmondta, csak aztán magát korrigálja, hogy jaj, arra gondol, hogy, és akkor mond valamit, és akkor így bőszen bólogatsz, hogy ó, persze, persze, nem arra gondoltál, de bólogatsz.
Nem, elnézést kértem, hogy azt valóban elmondta, yeah. Én azt viszont nem mondta el, hogy mikor lesz a vizsga, és erre is készült, kérdeztem rá, tehát igazából a két kérdésemről az egyiket elmondta, másikat nem.
Ja, értem.
De tehát nem volt ennyire egyszerű a történet, mert máshoz irányított, én ahhoz a ügyintézőhölgyhöz írtam a levelet, de mivel a két kérdés volt, és az egyikre az ügyintéző nem tudott válaszolni, ezért átküldte a tanárnak, a tanár kb. Mérges volt, hogy ő ezt már elmondta, aztán mondta, hogy azt mégsem mondta el, de ezt a másik tudja, a nő tudja, de a nő nem válaszolt egyébként, szóval még most se tudom, mikor van vizsga, de abban igaza van, hogy azt tudom, hogy miből, és... Illetve hát nem tudom, csak azt tudom, hogy majd a fél év felénél föltölti, hogy miből. Figyeljetek, egyébként elképesztő más módon végzem ezt az egészet. Ugye 2 szombat volt eddig, és tökre más érzés a műegyetem villanykarához képest, ahol így körülbelül, hát ott ugye volt ZH, tehát mondjuk mint 7-8 hét után talán volt ZH, addig én semmit nem tanultam, ZH héten tanultam, vagy ZH hét előtt, majd vizsgák előtt tanultam valamennyit, és a cél a 2-es volt. Itt nem lehet a cél a 2-es, mert sokkal kevesebben vagyunk, egyébként nem annyira kevesen, ilyen 90-en vannak a képzésen, igazából meglepően sok, ilyen 20-30-al számoltam. De hogy ugye itt már nincs olyan, hogy minek végzed el 2-esekkel, annak így sok értelme nincsen.
Hát meg szerintem az is más lesz, hogy mennyi idő alatt végzed el a képzést.
Hát itt nem nagyon lehet bugdácsolni, sőt, egyszer sem lehet, mert itt ugye a kurzus az végigmegy, azt kész.
Jó van, kicsit hadd olcsalak már.
Nem, teljesen okés az oltás, csak azt mondom, hogy itt vagy 2 év lesz, vagy szerintem nem lesz elvégezve.
Jó, hát elvégzett. Csak nem kötekedsz még több tanártananyagában.
Mi? Megköszönték egyébként.
Jó van, csak viccelünk. Uramisten, mi? Hova leraktad a humorérzékedet mára?
Nem, értem a kötekedésed, jó, de hogy meglepően megköszönték.
Vagy küldjél a francba.
Nem küldelek. Na, menjünk tovább, rengeteg témánk van, kedves hallgatók, mint ahogy ez lenni szokott, amikor 2-3 hétig nincsen adás. Laci egy prioritások című témával érkezett hozzánk.
Igen, beraktam mellé a cikket egyébként, vagy csak így a cím. Beraktam, jó volt. Na.
Jó.
Igen?
Semmi, nem, hogy ez a beraktam, nem raktam be, ez azért remélem, hogy nem mindig én két értelmű.
Akarod tudni?
Nem. De tetszik a cikk címe, úgyhogy ne, nyomjuk csak. Igen.
Nem akarok nagyon sokat elidézni a cikket, inkább, hogy ez is ilyen tovább beszélgetős lesz, hogy Marokkóban volt ez a sajnálatos földrengés, talán ti is hallottatok
az
róla.
Az borzasztó.
És most nem akarnék itt a borzalmaiban elmélyülni, inkább megemlékeznék arról a fiatalemberről, aki meg lett örökítve Twitteren, hogy hát amikor elkezdett rengeni a föld, akkor ő menthette a menthetőt, és egy PS5-tel a kezében szaladt ki a házból, de úgyhogy póló sem volt rajta, de a PS5-öt vitte. És én meg tudom érteni, a helyében én is vinném. Mármint, hogy nyilván fejtezve azt, hogy mondjuk, ha Viki hozza a gyereket, tehát nem, az nem kell a PS, mint a gyereket, nem így értem, de hogy ha már nagyon nincs más, amit hozni kell, akkor és lenne egyébként PSM, akkor valószínűleg fölkapnám.
Na, de várjatok, akkor ez egy kérdés, hogy ha mondjuk így emberek, állatok szerettek, kijöttek, akkor mi lenne az az egy darab eszköz, amit kihoznátok most?
Na, ezt akartam föltenni kérdésnek.
Volt dilemma kérdésem.
Nem pont ebben a formában, sőt, ebben a formában biztosan nem volt. De mert most én nem is tudom a választ.
Ekkora trógiásség, én akartam bedobni, hogy majd akkor ti vagytok először reflektorfény alatt, és akkor én majd szépen ellavírozok a végére, erre most bedobja helyettem. De akkor most már...
lenyúltam.
Nem vagyok. Akkor... megint egyetemre jár azóta. Doktor.
Nem bírok magammal, látjátok.
Nem bír magával.
Jó, egyébként én most nem tudom, tehát hogy, ugye mi alapján döntünk először, most nem is a válasz a fontos, hanem hogy mi alapján. Ugye információ, adatok, én ezeket hoznám, most ilyen személyen meg mit tudom, nem annyira érdekes, azok le lehet pótolni. Én valószínűleg most a telefont nem ér mondani, jó? Tehát nehogy már a telefonnal jöjjünk, a telefon az ott a zsebedbe. Szóval én valószínűleg laptopot vinnék ki.
Uh-huh.
Egyébként én is, de nekem föl kéne hozzá kapnom a külső vinyómat is. Tehát, hogy ez már ilyen...
És ha csak az egyiket, inkább a külső vinyót mentenéd, vagy a gépet?
Igen, igen.
Hát a külső vinyót. Egyébként, mert ugye tehát bizonyos időközönként csinálok rá egy biztonsági mentést, és ugye azon már kb. 3-4 merevleveznyi kép, meg ilyenek van, tehát így kb. A, nem is tudom, 2000-es évektől az összes motyókám azon a külső vinyón.
És miért?
Nehogy bekrepáljon az a vinyó, van, nincs olyan biztonsági.
Benne. Egyébként, tehát, hogy csak annyi értelme van, hogy nekem ugye a fényképek azok ezek ilyen nagyon kardinális fontosságúak, és akkor az összes rajta van, de egyébként ugye én elő is hivatom, ezt már beszéltük, tehát, hogy hát nyilván a legfontosabbakat. De
remélem a hétvégi képet előhivatod.
Azt egyébként akarom, mert hogy rólatok nincs tényleg? Még kint kép, igen, és Huszika. Akkor... egy olyan képet akartam, ami mindenki rajta van, és akkor hát egyedül a macskák nincsenek rajta, de hát ez ugye az most nem volt kivitelezhető, hogy ilyen romantikus hát kép legyen, hogy macskák, meg a kutya, meg a gyerekek, szóval ez nem. De hogy ez egyébként jól sikerült kép. Annyi hátránya van, hogy ugye te vagy az előtérben a selfie miatt, de mert majd valahogy...
Felé.
Aha, én is arra
gondoltam. Hát vagy... Ugye egy képet belül meg zsebúj ragasszál rá Istire, és akkor rajta lesz a macska, és Isti meg így csak a macskák mögül így egy ilyen kis...
Kikandikál.
De a hajam az tökéletes, tehát ott ugye másnap mentem fodrászhoz, és itt már abból sokáig nem mentem direkt, mert ott előadáshoz közel akartam elmenni fodrászhoz. Úgyhogy ott azt ragd el, mert ilyet még egyszer nem lehet lőni rólam, hogy így ilyen...
Volt ilyen korszakod a... kamaszkorod hajnalán, amikor növesztetted a hajadat, ami szerintem kb. Minden pasinak eszébe jut.
Nincs, vagy most
nekem, hát most mármint annyira, hogy mindig nem járok, mint egy évente szerintem, hát 3 havonta van levágva a hajam, De sose volt ilyen váligérő, vagy
de,
valami.
De nem az, de nem volt az, amikor elkezded növeszteni, mert ez minden kamasz fiúnak. És aztán van ez a szint, amikor rájön, hogy gyökérül néz
ki. De én nem kamasz fiú a... volt, én 22 3 évekig, 3 éves voltam.
Jó, én kamasz fejed lett tőle.
De... Na, ha visszanézed a képeket, úgy nézel ki, mint egy taknyos kamasz.
Nem, tehát, úgy hogy... nézel ki, mint Justin Bieber. És csak egy ostobább fejjel.
De nem ez a mostani ilyen széttetovált hidrogénezett lenyírt hajú, hanem az, nem, az originál Bieber.
Igen.
A fekete Dávid Bieber.
Igen.
Azaz, 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 a bőr is. Képzeljétek el, ezt el kell mesélnem, hogy írtam be a hiányzókat a suliba, és akkor mondják, hogy hát ez a srác, ez nem lesz egy darabig, mert mondom, mi van? Hát bőribe van.
Mi a diák?
Bocsánat, ez nagyon rajas, hogy rögök rajta.
De milyen osztályt kaptál?
Nem, ez nem a saját osztályom. Yeah. Nem, ezeket tanítok. Mert hogy volt valami ilyen falunap, belefújtak paprikasprével a szemébe, és akkor így bosszúból újjeverte a srácot, hogy ez nem bírt fölkelni. Úgyhogy...
De túlélte, define... Ja, na igen, tehát hogy mennyire nem, hogy...
Tehát, hogy ez a 8 napon túl gyógyuló sebek, úgyhogy, de mondták a srácok, egyébként hullalazzák, ők már mondták, hogy legyen egyen baráti tetkónk, engem is bevesznek a buliba, nekik is van.
Amúgy... És... Ja, bocs, azt hittem végig volt a
sztori. Ja, és csak annyi, hogy... És mondták, hogy... De tök jó, mert hogy le tud érettségizni majd a bőriben is. Mondom, hogy hát tényleg, tényleg tök jó.
És mondták, de mi hogy... meddig csukták le?
Állítólag ez most 2 év.
Ja, akkor
tehát ez ennyire fűz, gyorsan tudja, nem derül volt ki azért. Én azt gondolom, hogy ez most csak amit így mondanak neki, hogy ennyi lehet.
Á, tudja, hogy felfüggesztett volt már akkor.
Ja, az is lehet, hogy de aktiválódott.
Szóval...
De amúgy ez így gyorsan előfordul, hogy a kecskeméti falunapon így valakit random arcon fújnak.
Ez nem kecskeméti falunap, ez egy tök mindegy, hogy hol volt falunap, tehát ez egy ilyen környékbeli.
De hogy random egymást arcon fújkálják paprikasprével, az itt ilyen népszokás és hagyomány, nem vagy
tudom,
ez...
Nem tudom, hát ez hozta témába, amikor akaratján voltunk a népszokásokat, nézzél utána, majd megírom privibe, hogy melyik településről van szó, és akkor ugye ez a csúlyogtatós paprikasprézés, ez mennyire megy.
Ez a húsvétről csókodásáért.
Ja.
Ez a csúlyogtató, meg ilyen vidékről jönnek emberek, erről eszembe jutott a tegnapi sztori, eladtunk egy szekrényt, amit nem használunk itt az egyik szobában, és jött 2 ilyen tagba szakadt gyerek valahonnan, és az a kérdés, hogy ti szoktatok így, vagy volt már, hogy adtatok el ilyet? Engem ez annyira frusztrál, hogy így bejönnek, és akkor nyilván cipővel beengedjük őket a teraszon keresztül, és akkor elvihetik, de hogy nagyon rossz, de hát nyilván nem lehet máshogy megoldani, de hogy jó nehéz is volt, de tényleg kellett hozzá 2 tagba szakadt férfi ember a középső blokkhoz.
Ja, ők vették meg, vagy ők voltak a szállítók?
Ők voltak, hát ők vették meg, na, tehát hogy a asszony megvette, és akkor gondolom a férje meg a haverja eljött, így volt nagyjából a felállás. Nem, nincs is igazából a sztorinak semmi jelentősége, csak így eszembe jutott, hogy ahogy így jönnek a vidéki arcok a másik vidéki arcokhoz, és akkor tudjátok, pakolni kell, mit, hogy nyilván nem fogják levenni a cipőjüket, mert akkor kiérnek, akkor megint behetik vissza, akkor megint le, megint vissza, tehát inkább fölmosott majd, mosott Nóri után, tehát ez világos, csak annyira izé, hogy a nappalin átcaplatnak, meg akkor ott átviszik a 2-3 elemből álló bútort. Nagyon-nagyon macerás. Utána, amikor bejönnek emberek. Lehet, hogy előjött az antiszocénem.
Nehogy már Laci legyél, pont azt akartam mondani.
Ott semmi nem vagy a kezés új is haveromhoz képest, ő ilyen ninjitsura járt, és volt szamurájkart.
Bejött a web, azt leütötte, vagy mi?
Nem, neki volt szamurájkart, és amikor lomtanítás volt, akkor a helyi lomisok így kérdezték, hogy így kipakoltnak-e bentről, amik nem kellenek, meg hát figyeltek rá, hogy tényleg csak azokat vigyék, amik nem kellenek, és ezt olyan formában csinálta így a haverom, hogy állt a kapuba a szamurájkartal a kezébe, és figyelt a pakolási műveletet.
Az szép.
Hát igen.
Most akkor megvoltak a válaszok? Visszatalálva a témánkhoz?
Ja.
Azt mit hoznál?
Még a Laci nem nyilatkozott, hogy ő mit kapna föl a gyereken kívül a hóna alá.
Amúgy egy csíkók leszünk, most így per pillanat, tényleg én is a laptopot, mert igazából belegondolva, fél éve igen ezt a telefontárca vonalat, nyilván szerintem a legtöbb ember, vagy azokat, tehát ilyen könnyen mozítható dolgokat, nyilván nem a, nem tudom, a 100 000 centis plazma tévét csapod a hónod alá, nyilván az ilyen könnyen mozgatható nagyobb értékeket, vagy a nagy ilyen szentimentális értékeket.
Na jó, de ha PS5-öd lenne, akkor is a laptopot vinnéd, én ebben biztos vagyok.
Hát én azt mondjuk olyan, hogy nyilván amelyik a drágább, hogyha ha 50 000 ér a laptop, és 2000 a PS, akkor valószínűleg a PS-t vinném, de...
Én nem ezért választom a laptopot. Már nyilván többet ér a laptop, mint a PS, de én nem ezért, hanem azért azonban az adataim, a munkám mineről van ment, és nem így értem, tehát meg lehetne oldani, de az óriási macera egy laptopot belakni. Pláne egy fejlesztésben dolgozó embernek a különböző eszközök, toolok, toolsetek, hadd ne soroljam, tehát hogy mit egyszerű irodai dolgozó lennék, akkor mármint most ezzel nem semmilyen pejoratív értelemben nem használom az egyszerű irodai dolgozót, csak hogy akinek a mondjuk az office a fő kelléke, ott valószínűleg akkor én lehet, hogy elvinném a PS5-öt, hogyha nyilván értékben az jobb lenne, de így azért nem kérdés, hogy a laptopot.
Jó, így mondjuk érte, én kvázi az irodai munkának tekinthető, hogy mostában csinálok, és szabadidőmbe se tértem vissza a fejleszgetéshez, úgyhogy most per pillanat nincsenek olyan speckó dolgok fölhányva a gépemre, de abszolút megértem, mert hogyha ha lenne, akkor biztos én is vinném. Még egyszer nem akarom összerakni azt a package együttállást, amit sikerült produkálni a környezeten, hogy működjen.
Ja. No, jól van, akkor ezt körüljártuk. Ha mehetünk tovább, akkor én egy kérdés csomaggal, illetve nem is tudom, egy kérdéssel érkeztem. Hát vagy nem igazi kvíz, mert egy kérdésem van. Volna. Nem, készültem, tehát mondhatjuk, hogy kvíz, de igazából egy kérdésem van, és ez több elemből áll. Nobel-díjas egyetemek. Most ugye hetekkel ezelőtt beszéltük az Oppenheimerről, és akkor ott én körülnéztem annak kapcsán, hogy egyébként hogy néz ki ez a Nobel-díjas eloszlás az egyetemek között, és kinéztem a top 10-et, ahol a legtöbb Nobel-díjas van. Nem tudom, hogy számít-e nektek a pontos év, azt hiszem, hogy 2020-ból tudtam ez vagy adatokat találni, tehát azóta ez nem 100%, hogy pontosan ugyanez marad, de mondjuk 99%, és akkor innen kéne megneveznetek minél több egyetemet.
Ez a világ összes egyetem, aha, gondolom.
Világ összes egyetem, és akkor felesbe kéne, vagy mármint, hogy egyessével kéne tippelni, mert így azért vannak benne olyan nevek, amik...
Hát mit tudom én, Cambridge.
Így van. Mondom azt is, hogy rögtön, hogy hányadik, jó? Ez a harmadik.
Harvard.
Várjál, Laci tippel.
Ja, Caltech.
A Caltech... Hogy nekem is kell nézni, mert ez nekem úgy emlékszem, hogy nincs rajta, de inkább ellenőrzöm. Nincs rajta.
Ej! Gagyi.
Jó, Barbie, te vagy megint.
Akkor Harvard.
A Harvard az természetesen rajta van, és hát nyilván elsőként.
Oxford, szóval nem volt, ugye?
Ezt akart.
Igen, rajta van, csak bocsak, közben jegyzem azt is, hogy melyik őtök mondta, tehát ezt akkor Oxfordot, Laci, Harvardot, Barbie vezet akkor 2-1-re.
Várjál, lassan ki fogunk futni az egyetemekből.
Hát igen, az Oxford az a 7. volt, azt nem mondtam.
Jó, akkor Yale.
Igen, 9.
Uh-huh.
Vannak még, amit nagyon, tehát ismertek. Majd szólok, uh-huh, amikor már úgy nagyon
nincs.
Vagy a Zsigmond Király főiskola az.
ZKS meg a Metropolitan.
Legyen a MIT.
Ezt akartam.
MIT ez így ki a van. Fejemből. Az jó. És akkor ez Laci, és 5. 3-2 eddig Barbie-nak.
Jó, ez így lehet, hogy majd be fogom bukni, most várjál, most így hirtelen. Milyen nagy egyetem és szóba jöhet. Gondolom, van benne valami... másik európai is valami, nem tudom.
Van még európai, ennyit segítek, igen.
Uh-huh. Jó, Laci, átveheted ám, hogyha neked van ötleted.
Nekem van tippem most.
Na,
mondjál. Sorbonne.
Uh-huh.
Igen. Ott ugye Párizsnak hívták, de az ugyanaz, tehát, hogy stimmel.
Babi, tippem is 2 akkor.
Ja, persze.
Figyeljetek, annyit segítek, hogy most már csak amerikaiak vannak benne. Ami azért érdekes, mert most így végignézve a listán, igazából csak európai és amerikai egyetemek vannak, ami most igazából is annyira érdekes, de hogy Ázsiából egységben.
Kolumbia.
Nagyon jó, második. Sorbonne egyébként az utolsó volt a listán, tehát 10.
Uh-huh.
És akkor még van 3.
Van még egyetem.
Mondja még egyet, Barbie.
Chicago.
Nagyon jó. Na ezt azt hittem, hogy ezt nem fogjátok kitalálni. Ez a 4. A 6. és a 8. keressük.
Princeton.
Nincs rajta.
Francba.
Ami egyébként nagyon érdekes. Mind a kettő Kaliforniai Egyetem, ennyit segítek, és többet most már nem. Ugye volt egy, mit tippeltél, Laci?
Utoljára Princeton mondtam.
Ami nem volt.
Caltech-et mondtam.
Igen, na, tehát hogy az nincs rajta a Kaliforniából, viszont ez a kettő meg rajta van.
Kaliforniai Egyetem.
Egyébként így hívják az egyiket.
Tényleg?
De nem így ismerjük, tehát...
Fogalmam sincs.
Az egyik, az az internetnek az alapja is, ez én úgy emlékszem, hogy innen jött főleg, és a másik az pedig, a másikat amúgy ismeretek kéne.
Ez az UCLA, vagy micsoda, várjál? Hogy rövidítik?
UCL,
van ilyen, de az szerintem nem ez. De az, bocsánat, ez az. Ugye a UCL az akkor az a Berkeley-nek a rövidítése, és így viszont stimmel, tehát ez a Berkeley a hatodik. Ezt közben meggoogliztam, én sem tudtam fejből. Ezt elfogadjuk Barbie-nak, és akkor 8.
Én ezt csak a net miatt tudtam.
Azt nem tudom, hogy Kaliforniai, azt sem tudom, hogy így kell kérteni, de az a Carnegie Mellon, vagy mi a szösz?
Azt szerintem nem oda való. Az utolsó, amit keresünk, ugye Kaliforniai, tehát a legtöbb Silicon Valley-ben...
Ja, nem.
Mi az? Szóval a Silicon Valley-ben a legtöbb mérnök, meg informatikus itt végzett. Jó, hát nyilván azért is, meg Kaliforniai, de...
Már amelyik végzett egyetemet, ugye?
Ja.
Nagyon ismert, tényleg.
Jó, persze, frusztráljál.
S betűvel kezdődik.
Stanford?
Így van.
Ó, tényleg. Oda járt a várjál, melyik járt oda? A Steve Jobs is oda járt, nem?
Nem, ő nem végzett semmit, de ott tartott egy híres búcsúbeszédet, vagy ilyen izébeszédet.
Na mindegy, nem akarok már bekavarodni. Jó, tehát akkor ezek a legtöbb Nobel-díjast adó egyetem.
Így van, és akkor a Stanford az ugye 8. volt, szerintem a többit azt elmondtam, és akkor Barbie nyelt 6-4-re.
Hát jó.
Gröd.
Ez most nem ilyen felhőtlenül, mert itt hiszikésztem is közben, de oké.
Okay. Még ilyen durcás a tudomásom, jó van, akkor nyertem. Örüljetek.
Én azért utána fogok nézni, hogy biztos jó ez az összeállítás.
Nekem amúgy gyanús, hogy nincs benne egy német például.
Nem, az nekem nem gyanús, mert ott ugye matekot vittek főleg a két világháború között is, meg is utána, igaz. Az meg ott nincs Nobel, de...
Igen, igen.
De hogy engem inkább a Princeton zavar, akik ugye 24-et nyertek, vagy mármint így az alumni összesen, ami nem tűnik kevésnek. Viszont ezeknél meg nem tudom, hogy pontosan, hogy vannak a számok, úgyhogy ezt most így engedjük el.
Caltech-en vagyok abban meglepődve inkább, mert ott annyira nyomják a fizikát, de még lehet, hogy azért, mert...
De hogy... mióta?
Ez is igaz.
A Caltech-en nem a fizikát nyomják szerintem. Vagy hát értem, hogy a Big Bang teóriában ott nyomják, de hát azért...
Hát ez is várjál, most lehet, hogy ez Feynman, ő ott tanult, vagy ő később oktatóként volt, most azt nem tudom.
Nem tudom.
Na jó, mindegy, most ebben nem menjünk bele, mert csak újabb lukokat találunk a tudásunkban.
Csak égetjük magunkat.
A Feynman egyébként oktatott szerintem a valamelyik déli egyetemen, mert ugye ő a nagy Mexikóba járó volt ilyen furgonnal, de hogy az most a Caltech volt-e, vagy nem, azt fejből meg nem mondom. De majd mindjárt kiguglizod úgyis.
Én úgy látom, hogy egyébként Princetonon tanult.
Jó, közben megnézed, majd mondd be, és akkor ezt a témát elengedjük. Szerintem olyan óriási meglepetés amúgy nincs. Azt akartam bizonyítani, hogy összetudjátok szedni így ketten az összeset, és ez sikerült is. Tehát, hogy azért ez így nagyjából a köztudatban lévő egyetemek úgy helyek közel stimmelnek, hogy tényleg azok a leghíresebbek.
Hát egy kicsit a BME az fáj, de ja.
Hát az egyébként 11., ha minden igaz.
Ahogy közben megnézem Feynman-t, MIT-n kezdett, utána Princeton csinált mestert. Én akkor nem tudom, hogy ha ő Nobel-szerez, akkor mindkettőt beszámítják, hogy ilyenkor mi történik. És oktatóként volt először a Cornell-en, utána pedig a Caltech-en. Úgyhogy igen, jól nem volt a Caltech, csak nem hallgatóként volt ott, hanem oktatóként.
Jó van. Oké. Menjünk tovább akkor a Barbie témájára, Uno.
Ez csak egy ilyen nagyon rövid kis színes hír, szerintem ti is olvastátok, de emlékezzünk meg róla. Múlt hétvégén, illetve még azelőtt, volt egy jótékonysági foci mérkőzés a West Ham United-ban, ahol az egyik, hát focista, de igazából nem igazi focista, mert hogy ez a Max Fos, nagyon vicces tőle van, aki ilyen átverős videókat gyárt, az amikor sárga lapot kapott a bírótól, akkor fölkapta azt a fordító lapot az UNO-ból, és akkor elröhögte magát a bíró is, és akkor igazából rászállt a sárga lap. És ebben a cikkben szerintem az az érdekes, hogy csomó hírportál úgy hozta le, minthogyha ez egy ilyen élesben menő foci meccs lett volna, vagy nem tudom, hogy ti hogy találkoztatok a hírrel, de én a legelső helyen, ahol olvastam, ott úgy jött le, mondom, ez milyen meccs volt, hogy itt ilyet meg lehetett csinálni, hogy UNO kártyát mutogat, de aztán jobban utána olvastam, és akkor kiderült, hogy ez csak egy ilyen egy ilyen jótékonysági meccs volt, de szerintem elég jó poén volt. Lehet, hogyha most lennék középiskolás, akkor én is elsütném valamelyik tanáromnál ezt, hogy ha egy egyessel fenyeget, vagy ilyesmi, akkor ezt így levágom elé.
Jó. Én megnéztem én is, mert hogy ezért piros lapot is lehet adni, ugye ez bírói tiszteletlenség.
Igen.
És ugye nem kapott pirosat, de hát ezért, mert ez egy barátságos, ilyen jótékonysági gála, vagy milyen meccs volt.
De ha már készült erre a poénra, vagy nyilván készült, nem volt véletlenül pont nála egy fordított lap, miért nem a sárga, mert zölddel fordította vissza, de a sárgára nem is lehet zöldet tenni. Miért nem a sárgával fordított?
Ja, tök nyomúj.
Úgyhogy...
Vágd már ki majd is ti ezt az egész témát, hogy hoztam, mert ez így akkor nagyon kínos.
Így nagyon kínos, hogy nem, még a lap színe sem stimmelt. Tudod, hogy rengeteget vágom az adást.
Egyébként lehet, hogy színtévesztő. Akkor kap egy kis felmentést.
Jó, de színtévesztésnél is csak észreveszed, hogy nem ugyanaz, tehát a két szín az nem ugyanaz.
Hát tudod, hogy működik a színtévesztés?
Nem tudom.
Hát úgy működik, hogy egy normál ember, mit tudom én, lát 10 millió árnyalatot, vagy lehet, hogy annyit se, egy színtévesztő az meg 6000-et, és akkor odaraksz elé 18 különböző árnyalatú zöldet például, és akkor ő azt mondja, hogy barna. Nem, jó, mondjuk... ennyire nem. De te meg látod azt, hogy ennek milyen skálája van, ő meg azt mondja, hogy hát ez mind barna, és ugyanolyan.
Jó, hogy mondjuk így értem a színtévesztési teszteket, ahol ugye vannak azok is köröcskék.
Ez a babos
mondjuk...
könyvek.
Igen, ez így mondjuk logikus. Jó, ebben sem gondoltam bele.
Igen. Szerintem a színtévesztés ez egyébként egy nagyon durva dolog, és csomó gyereknél infórán szokott előjönni, mert hogyha csak annyit írok a feladatba, hogy itt olyan ez a cella legyen zöld, és akkor amikor már látom, hogy a gyerek barnára állítja, vagy a másik, amikor mit tudom én, azt mondom, hogy világos kék, és akkor beállítja rózsaszínre, és akkor rá szoktam kérdezni, hogy figyelj, csak abszolút nem bántásból, de te nem vagy színtévesztő. És akkor, de miért? De volt már olyan is, hogy mondta, hogy igen. És ami nagyon érdekes, az hogy a fiúk színtévesztők elsősorban, a lányok azok csak hordozók, de vannak színtévesztő lányok is.
Na most, Barbie, elmondom neked, hogyha egy csoportban mondjuk 80 szerek színtévesztő, az nem azt jelenti, hogy ők valóban azok, hanem hogy te vagy az, és belekötsz mindenki az élőfába is.
Nem.
Vagy csak nem olyan színeket kéne használni, hogy nem türkíz, meg til, meg...
Ciánkék.
Igen, és ezt három külön színnek veszed, meg strandkorlát kék.
Igen, de erre szoktam elmondani, hogy milyen jó, amikor az RGB kódba adják meg a színt, és akkor nem kell gondolkoznod, hogy milyenre állíts, mert amúgy egy érettségi feladatnál ott akár ez cikin is elsülhet, hogy nem azért nem állította be arra a gyerek, mert hogy hülye, hanem azért, mert hogy ő ezt szerencsétlen olyannak látta.
Egyébként meg de akkor ilyen lehet érvelni, hogy ha valaki színtévesztő, hogy akkor az ne legyen mínuszpont, hogy rossz szint állított be?
Nem volt még ilyen, de egyébként ez érdekes. Szerintem a betekintéskor, mert hogy van ilyen ugye az érettségikor javítás után, szerintem ez simán egy olyan dolog, amit így el tud fogadni az ember, hogyha van erről egy ilyen alkalmassági papírja, hogy színtévesztő.
Uh-huh. Úgy, ha már színek, mi Vikivel hozzuk ezt a párkapcsolati sztereotípet, de egyébként is a színtévesztő, de az ilyen határeseteknél állandóan vitatkozunk, hogy az kék vagy zöld vagy sárga, és rendszeresen legnagyobb határozottsága rámondja olyanokra, hogy sárga, amire én simán rámondom még, hogy zöld, és akkor utána megy egy ilyen 4 órás vitatkozás, hogy de megpróbáljuk érvelni, hogy de az miért sárga, vagy miért zöld, és ugye ezt a kék versus zöld, az ilyen, tényleg az ilyen átmeneti színeknél, úgyhogy nálunk is megvannak a színes kalandok.
Ez igen.
Igen, de jó, szerintem ez egyébként mindenkinél így van, tehát, hogy szerintem nem látjuk ugyanúgy. Na mindegy, szóval a színtévesztés ez így működik.
Jaj, meg még volt egy összetesen szintű össze, hogy szerencsére biztos rohadtul nem mondta még, hogy szerintem 4 éven keresztül akivel éppen beszélgetésben legyenett az előutóba, hogy hozzá, hogy figyelj, ezt milyennek látod, te ezt milyennek látod, azt a szint, ezt milyennek látod, és erre mit mondasz őszintén, tényleg, hogy ezt nem őszintén ezt, de hazdanék se tudnék mondani, hát olyannak, amilyennek adjál már.
Hát meg ugye, ugye sokszor azt hiszik, hogy a szintévesztők minden árnyalatot kevernek, de az általános, ez a zöld, piros, barna, meg a kék, lila, rózsaszín. Tehát például a sárgát, azt minden szintévesztő látja.
Mert?
Mert hogy ez nem ilyen határértéken lövő szín. Tehát ami egyértelműen sárga, az a sárgának fogja lehetni az összes szintévesztő. De a zöld, az már neccesebb. Meg a kék, tehát attól függ, hogy melyik. És van olyan szintévesztő, aki szerencsétlen mind a kettőnél rosszul látja.
Még gondolom, ez azért van, mert ugye a szemünk is kicsit ilyen, ugye vannak a csapók meg a páckák, most tudom melyik, az egyik ugye a fényérzékelésre felelős, a másik a színekkérés, és a színérzékelésért felelős ilyen receptor sejteknek 3 fajtája van, azt hiszem, hogy az is ilyen RGB, tehát hogy a adott spektrumot fednek le, és ha tippelnem kéne, akkor a 3 közül az egyik, az biztos nekik nem működik megfelelően, és ezért lehet, hogy a sárga az pont olyan hullámos tartományban van, hogy ha egy ki is esik, van másik, amelyik átveszi.
Ez lehet, igen.
Ellenben a kékkel mondjuk, mert azt hiszem pont a kék, nekem RGB rémlik egyébként ott is, tehát hogy ez a kék, zöld, piros, és hogyha mondjuk például a kéknél az tipikusan, hogyha azzal a receptor sejtel van gond, akkor problémája az árnyalatokkal.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy a 3 alapszín az melyik?
Erre számítógépes vagy alap?
Na ez emiatt kérdezem. Tehát, hogy úgy alapból, optikailag, festészetben mondjuk 3 alapszín, amiben mindenki keverhető, az a sárga, kék és a piros, nem?
Igen.
Igen.
De akkor miért RGB van? És miért nem RYB?
Ezzel már is gondolkodtam, de gőzöm sincs.
De sose jutottam el addig, hogy ennek utána nézek, ennek biztos, hogy van normális, racionális magyarázata, de előtte szeretnék felháborodni, mielőtt elolvassuk a racionális magyarázatot, hogy ez mekkora baromság, hogy van 3 szín, amivel mindenki keverhető, de az informatikusok, meg a designerek, nem tudom ki volt hamarabb, kitalálták, hogy a kikevert szín, az legyen benne az RGB skálában. Ennek mi a tököm értelme van?
És akkor szerinted ki volt az a gyökér, aki kitalálta a CMYK-t?
Várj, az micsoda, az meg megint valami
az
másik.
Az is egy ilyen színkód, az a nyomdászatban használják, ugye ez a cián, a sárga, a magenta, meg a fekete.
Jó, de az olyan, hogy tudod, nyomdászok, azok, nem, azok másfajta emberek.
Oké, jó. Ezzel mindent megmagyaráztál.
Tehát ott azt nem akarom, de az RGB az egy generális történet. Ezért használok egyébként hexet, mert az RGB-t nem értem. Laci közben egyébként mindjárt meg fogja találni.
Nem, ez egy nagyon hosszú cikk, és most nem fogom végigolvasni.
Jó,
és
mi akkor látom, egyetértetek abba, hogy baromság? Majd a hallgatók elmondják, hogy miért nem.
De most akkor legalább a Lacinak most bogarat ültette a fülébe, és akkor következő adásra tud mire készülni. Na, a házi feladat.
Amúgy baromság nem mondom, biztos van rá valami jó ok, mert ritkán szoktak így, bár mondjuk az előfordulni baromságokat csinálják.
Ne próbáld meg ideologizálni előre, én is tudom, hogy van rá jó ok, hiszen ha nem lenne, akkor valószínűleg 50-100 évig nem tartotta volna magát ez a fajta koordinátorrendszer. De most így józan paraszt észre, hogyha van 3 színed, akkor mi nem a 3 színből kevered ki az összeset?
Azért, mert hogy a rib az már foglalva volt, hogy ribáj, és akkor már nem akarták, hogy az legyen, és akkor...
Szóval nehogy véletlenül egy steaket rendeljek, miközben ki akarok keverni egy színt.
Egy színt, úristen.
Ennek mondjuk van értelme.
És hogy nehogy megedd a színt, az is nagyon fontos, mert ha megeszed a színt, akkor nincsenek színek.
A szín megevéséről az jutott eszembe, míg Laci itt felkészül a rovatokra, hogy Nandi, a kutyánk, elvitt itt valamelyik nap, tegnap előtt egy rózsaszín kiemelő filcet, és mire észrevettük, az egész kutya rózsaszín volt, és szétrágta a filcet. Úgyhogy utána egy jó kis fürdés vette.
Vagy jó, hát figyelj, Nandi az arc.
Várjál, de nem, a körméről nem jött le. Mert arról nem lehet, úgyhogy most van egy ilyen rózsaszín körmű kutyánk.
Na hát valamit lehet, hogy be akart vallani.
Lehet,
ez egy nem tudjátok, out. De a Borim gyakorlatilag 2 napig a kutya hatása alatt volt, és bárki kérdezte tőle, hogy mi volt a hétvégén, hogy a kutya belenyolt a fagyimba.
Tényleg? Pedig nem esett neki jól, amikor ott ez megtörtént.
Nem, de egyébként utána már így röhögött. Hát akkor meglepődött, az tény.
Ott majdnem sírás lett, de aztán nem.
Nem, ha el akarta volna sírni magát, akkor elsírja magát. Ott meglepődött a dolgon, aztán megoldotta.
Na, jó, belem martál, igazából mindegy, mert így se fogyott el az egy gombóc fagyi. Na most azt kell tudni Barbiekről, hogy családosan egy gyerekkel, tehát hármasban egy gombóc fagyit nem sikerült normálisan megenni, úgy, hogy a kutya is belenyalt, de még így is maradt egy fél gombóc elé.
Igen. A Laci legnagyobb szívfájdalmára kidobtunk. De...
Amúgy meg, igen, kidobtátok a maradékot, úgyhogy akkor becsüljétek meg, hogy itt vagyok, mert egyébként, ha a szívemre hallgatnék, nem állnék szóba többet veletek, mert nem úgy lehet ilyet csinálni.
Én nem dobtam ki, Barbie dobta ki.
Tehát a veletek, azt arra gondoltam, hogy Barbie and Familia.
Jó, én nagyon nem szeretek kidobni ételt, de igazából hát annyit
inkább
zabáltunk.
Inkább kidobod, mint Lacinak.
Annyit zabáltunk. Hát azt már nem gondoltam, hogy miután végignyalta a gyerek, végignyalta a kutya, majd újra a gyerek, majd én, hogy még ez még egy személy szeretné végignyalni. Tehát Laci,
hogyha... Pont ezért.
De hogyha az, valamit így szeretnél ezzel mondani, így élő adásban...
Nem, de akkor is fáj.
Ezt tudom, mondjuk... én sem szeretek kaját kidobni, de annyit zabáltunk, és annyi édességet ettünk, hogy én nem tudom, hogy belét... Tehát amelyik ezután, a zaba kör után volt pofája még három gombóc fagyit megenni...
Az egy paraszt.
Ott azért elgondolkodtam, hogy uramisten, akkor most kevés kaját csináltunk.
Hát,
hogy...
ugye?
Ugye?
Három... Igen, kaja
amúgy
volt.
Nem volt kevés, bőségesen elég volt, jól laktunk, de azért a zabálás nálam az nem itt kezdődik. Ez a pont jó lettem kategória. A zabálás az még, nem tudom, egy rút beigli, meg nem tudom, még egy csirkecom környékén, meg a nem tudom, még valami lepény.
Ja, akkor csak
mivel?
Hát, hogy annyit ettél.
Ja, hát mondom, van, tudod, ezen állam különböző szintek vannak, hogy van, amikor jól lakok, és elég volt, és köszönöm, finom, rendben van, de ez még azt jelenti, hogy annyit még olyankor meg tudok enni, mint egy átlagember, de már nincs szükségem, csak hazabálni szeretnék. Ami nem jó dolog, de hát na. Szóval nálam ez még az, hogy kicsit, és akkor még erre jött rá a fagyi, tehát nem mondom azt, hogy még meg tudtam volna enni annyit, mint egy átlagember, de mondjuk, mint egy átlagember ebédjének a fele, de ez nem azt jelenti, hogy most kevés volt, hanem azt jelenti, hogy ez a pont jól
lakom.
Azt már inkább, igen.
Egyébként a fagyi az kellett, az másik gyomorban, vagy ezt már nem akarjuk több egyére megtárgyalni, az a fagyi nekem lecsúszott. A végén már nem annyira kényelmesen, de a három gombóc lazen. Na most annyit kell tudni, hogy Kecskeméten 4.50 a fagyi, és egy lapáttal adják a gombócot, tehát...
Csak ezért akarok visszamenni Kecskemétre.
Ugye?
De meg a bolygókért.
A bolygókért.
És ez finom fagyi volt, azért tegyük hozzá, tehát nem rakjuk.
Ja, igen, mert ugye volt, az már talán kiment a divatból, ez nem is tudom, minek mondták, a albán fagyizóknak, vagy miknek.
Vannak még, az... még, itt is vannak.
Az a nagyon olcsó, nagyon nagy adag, és borderline ehetetlen. Egyszer próbáltam rá egy olyanra, azt majdnem kidobtam még én is. Legyűrtem, de nehezen. Tehát az tényleg annyira rossz volt, hogy szabályosan rosszul voltam tőle.
Üvöltve hányva, de megetted.
Nyilván.
Kétszer.
A kétszer, mert Vikiét is megettem.
Na hát, nem volt az annyira rossz.
De, az a szomorú, hogy de. És ez rám nézve szomorú.
Szomorú, hogy és mégis megzabáltad.
Igen.
Na jó.
Na menjünk tovább, mert a adás második felében se lesz kevesebb téma. Rovatokkal folytassuk.
Jó, megnéztem ezt a színes dolgot is, csak így nem hozom be ezt rovatnak, sem most, se később, de úgy látom, hogy ez a sárgát tartalmazó alapszínezés, ez ilyen tintáknál játszik, tehát művészetből, amikor így festékeket lögybölsz egybe.
Hát ezt tudjuk, de miért nem játszik az RGB helyett?
Azért, mert nem tudom, itt jöttek azzal, hogy additív, meg szubtraktív, hogy akkor ha összeadod a különböző színeket, akkor abból lehet úgy kikeverni a fénynek a hullámhosszú fényeit, ha összekevered, akkor abból lehet mindenféle színt kikeverni. Tehát hogy azért van, hogy ha nem a hordozó közeg nem valami festék, hanem kifejezetten a fénnyel játszol, akkor ez a három szín az ideális ahhoz, hogy különböző színeket összetudj, ugye a mixeléssel mindenféle árnyalatot ki tudjál hozni, úgyhogy kb. Ezért. Csak ott volt ez a CMYK, vagy mi a tök volt a másik, azt meg elvileg azt akkor használják, hogyha a visszaverődő fénynél, ezt meg fénykibocsátásnál használják az RGB-t. De mondom ezt, hogy csak úgy így random félig fülelve, amit mondtok, beleolvasgattam ebbe abba, de valami dióhéjban ennyit olvastam.
Na, de ez már valami. Mondjuk az RGB-vel kapcsolatban nem értem, de a másik az igen, mert ugye az nyomtatás, tehát oda rá betül a fény, és nincs önálló fényforrás mögötte. Az RGB-t meg ugye monitornál, meg mindenfajta ilyen, ahol viszont van fény, meg mögöttes megvilágítás használják. Ez így racionálisan hangzik, de továbbra sem értem, hogy
a
fényből hogy lehet könnyebben keverni, amiben alapból van sárga, meg kék, tehát hogy igazából kéket, nem értem.
Amit láttam az, hogy ez a látható fényspektrumának így nagyjából így egyenlő távolságra van a alaphullámhossza, ugye az RGB alaphullámhossza egymástól, tehát hogy itt tud ideálisan keverni.
Na ezt viszont már értem, meg ezt így, aha.
Úgyhogy, ja. Na de, izé. Na. Szóval, mi is a rendes témám. Ugye két héttel ezelőtt beszélgettünk egy, jó, hát én beszéltem, de mondjuk a jófejség kedvéért beszélgettünk egy jót a nugátokról.
Igen, írta a Gina barátnőm, hogy vinyogva röhögött rajta.
Örülök. Nem tudom, minden. Én utólag én is gondolom, hogy nem volt annyira szórakoztató szerintem, de örülök, hogy tetszett.
Szerintem nem rajta,
jó,
de...
Jó volt, az nem kell szégyelni.
Nem tudom, mi volt, de pont valamelyik nap írtam.
Nem velünk röhögött, hanem rajtunk.
Igen.
Az a jó. Na, úgyhogy akkor arra gondoltam, hogy puding.
Próbálja az evés. Ha.
Ennyi? Ezt kell kitalálni? Mert én is tudtam.
Nem, hanem, hogy olyan érdekes ez a puding, hogy akkor kezded, hogy por, és akkor ráöntöd, hogy tej, és akkor olyan sárga tej, ha vanília puding, és akkor melegíted, akkor meg sűrű puding, ha kihűl, akkor meg kemény puding. És akkor mély. Téve föl a rendkívül szofisztikált kérdés.
Nem, Barbie, ne kezd, de Barbie szemében már látom, hogy jött volna. Nem a molekulák, nem.
De biztos van az is. Nem akartam. Már most érzem, hogy ezzel nem lehet poénkodni, mert olyan szakála van, hogy a földig ér. De hogy hát biztos, hogy ilyen keményítő fügyfürüttyez van benne, ami hát ugye zselatin. Először oké, hogy folyékony, és akkor elkezd sűrűsödni, és akkor a kihűléstől meg megdermed. Én ezt értem a folyamatot, de hogy ez...
Valóban így működik.
De a porban mi van benne? Mert az csak a port adott hozzá.
Kokó. Tehát az biztos, hogy a sárgaságot a színezék adja, meg vanília aroma. Az szerintem, meg van benne, gondolom, kukorica keményítő, meg ilyen stabilizátor, meg mit tudom én.
Ilyen, olvasom valaminek a hátulját, meg E49, vagy mi?
De hogy most ez miért olyan szaftos, azt nem tudom. Na, mesélj.
Szaftos?
Hát, hogy ez miért izgi?
Hát, mert... Amúgy igazad van, tehát, hogy valóban kukoricakeményítőből áll a pudingok többsége, de most a kukoricakeményítő önmagában nem magyarázza, hogy akkor miért csinálja ezt, hogy ha csak simán bekevered tejbe, akkor semmi, akkor elkezded melegítgetni.
Hogy hőhatására lesz olyan?
Hát, hogy mi történik? Hát, és egyébként molekuláris szinten mi történik, ha már itt tartunk?
Kémia, hát hány anyagnál van, hogy szobahőmérsékleten nincs semmi, egy kis hőt odavágok neki, ez bum, így lett a csokapik. Hát.
Itt is ez van.
Hát valami ilyesmi.
Nem akarlak tovább alázni, meséld. Tehát biztos tök jó téma lesz. Mesélj a pudingról.
Most már ilyen bizonytalanodtam, de elmondom.
Engem érdekel, nyomjad.
Na, tehát valóban onnan indulunk, hogy kukorica keményítő szerepel a puding összetevőinek a listáján, és ha közelebbről megvizsgáljuk a keményítőt, ugye megfelelő arányban tartalmaz amilózt, meg amilopektint, ami egy bitang nagy, mekkora társított Barbie, ami...
Köhögtem, te majom.
Ja, jó, Anna. Ami egy bitang nagy szénhidrát molekula, és mint ahogy már korábban beszélgettünk szerintem erről, ismét a barátaink a hidrogén kötések, vagy a hidrogén hidak elő fognak kerülni. Ugyanis amikor porformában szerepel a pudingban a keményítő, akkor a keményítő molekulák között egyébként egy ilyen helixnek nevezett ilyen hurkos térformában, vagy azt hiszem az amilopektin esetén ilyen faákszerűen elágazva, ezek a molekulák szépen, mint cipzászerűen össze vannak kapcsolva a hidroxil csoportjaik mentén, tehát ilyen lelógó kis oxigént és hidrogént tartalmazó csoportoknál összenőnek a, ugye a hidrogén hidak által, most nem fejtünk ki megint mi az a hidrogén híd, mert volt szó, amikor elkezdjük melegíteni, akkor ezek a hidak felszakadnak, a szétkapcsolódnak ezek a molekulák, és be tud kötni helyükre a víz. Na és innentől jön az izgalom, ugye elkezdenek ezek a molekulák először duzzadni, mert csak pár ilyen hidrogénhíd felszakad, ugye szépen benyomulnak oda a vízmolekulák, azok egyre duzzadnak, majd ahogy melegítjük tovább, ugye végképp eltávolodnak, és helyenként még egymással kötődve, nagyobb részt a vízzel kötődve egy ilyen sűrű massza alakul, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy rohadt nagy, mint a spagettiket, amikor így, mint egy egymáshoz tapadó spagettiket, hogy egy ilyen nagy massza, és hogy a spagettit is kevered, ugye annak is van egy ellenállása, ugyanezt kell elképzelni ezeknél a böszme hosszú molekuláknál. És amikor, ugye ez a sűrűség, amikor melegíted, ez főleg ugye a vízzel alkotott kötések által valósul meg, és amikor lehűtöd, akkor jelentős mennyiségben ezek a keményítő molekulák egymással is újra kapcsolódni tudnak, tehát már nem olyan szép, rendezett, ilyen helikális térformában, mint eredetileg, de elég sok helyen tudnak kapcsolódni, és egy ilyen bürös nagy katyvasz lesz, egy ilyen random mátrix kialakul köztük, és ez adja a sűrűséget. Szóval meg a keménységét a pudingnak miután kihűlt. Viszont felmerül a másik kérdés, a kocsonya tematikája. Most függetlenül attól, hogy ki szereti, meg ki nem. A kocsonya az picit máshogy viselkedik.
Ez nem tudom, hogy csinálják.
Ez a csontból kifővő enyv gyakorlatilag, nem?
Igen, bár ez sokkal kevésbé hangzik jó, mint amilyen finom igazából, de valóban. Te se?
Nem, de amúgy minden évben szeretném megszeretni, tehát, hogy így látom, és tök jól néz ki, de egyszerűen nem.
Jó, ez megértem, megosztó. Én egyébként szeretem a kocsonyát, de tudjátok, hogy mi a legnagyobb különbség a pudinghoz képest? Így most nem az molekuláris is szinten. Jó, ebbe beleszóltam.
Nincs vele kukoricakeményítő.
Igen. Ez egyébként valóban, de hogyha a főzés tekintetében meg az, hogy hogyan reagál a hőre. Ugye amikor a kocsonyát főzzük, és meleg, akkor az tök híg, mint egy húsleves. És amikor lehűl, az csak akkor kocsonyás. A puding ugye akkor is sűrű, amikor még meleg. Ellentétben a kocsonyával. Sőt, a kocsonyát vissza is tud melegíteni, és akkor megint egy ilyen leves állaga lesz, hogyha berakod a mikróba, vagy alá gyújtasz. Ugyanis ez azért van, mert úgy, mint a zselatin is ugyanígy viselkedik, mert a kocsonya és a zselatinnek az alapja ugyanaz a kollagén. Ugye ez egy ilyen...
Az nem az enyv. Szebben hangzik a kollagén.
Igen, és ezt kened az arcodra is, a kocsonyát, vagy a kollagént. Nem?
Igen, ja. Mert ugye a mi szöveteinkben is vannak, mint ahogy az állatokban. Ugyanúgy így ez a ilyen kötőszöveteket felépítő, illetve szalagokat felépítő fehérje, tehát mindenféle aminósavak szerepelnek benne, vagy hát alkotják. És itt is ugyanez a hidrogénhidas történet fog szerepelni, ezek is egy ilyen hasonló helikális térformát vesznek föl. Annyi a különbség, hogy sokkal kevesebb benne a hidroxil csoport, ezek az OH csoportok, amihez be tud kötni a víz. Magyarul nem tud, amikor magas a hő, tehát még alá van gyújtva, akkor ezek a molekulák elválnak egymástól, és nem tud olyan sok vízzel kapcsolódni, hogy ezt a büdös nagy katyfaszt össze tudja hozni, mint a pudingnál, viszont amikor visszahűtöd, akkor megint csak ezek a bazinagy aminósav molekulák egymással tudnak kapcsolódni, és akkor már ezt a hideg pudinghoz hasonló katyfaszos, ilyen kaotikus mátrixot tudják alkotni, és alkotni is fogják, és ezáltal kialakul, viszont ha megmelegíted, akkor megint ugye elválnak egymástól, és a víz nem tud egy ilyen sűrű masszát alkotni belőlük, úgyhogy ez egy ilyen reverzibilis zselatinizációnak hívják a kocsony esetében. A pudingnál ugye a visszamelegítésnél már kevésbé tudod ezt reprodukálni, úgyhogy ez a különbség a puding és a kocsonya között, és ezért szilárdulnak meg, hogyha lehűtöd őket, illetve a puding ezért sűrűsödik be, hogyha alájújtasz.
Egyébként a ló is hasonló a pudinghoz ilyen szempontból, mert ugye hőre az is megáll. Tehát azt mondanék, hogy hő, és tökre megáll. Nem?
De
akkor szerintem ezt még úgy éreztem, hogy mindenki hozzá kell tennem.
Én sajnos kutató munkám, soha nem döbbentem rá, de valóban ez jó, hogy ez nem maradt ki.
Jó, vám.
Elnézést, értem, hogy csak nekem tetszik a poén, de itt ültem rajta már másfél perc, hogy a végén elmondhass.
Én majd úgy szólt, mint akinek pisilnie kell, de jó, most akkor tudjuk, majd... hogy csak ez volt.
Ginát kérdezek, hogy ezen is röhögöttek.
Nem hiszem.
Ez inkább nem. Sírni lehetne. Na jó, hát szerintem menjünk a találós kérdésre, ami nem is találós kérdés, hanem mi
dilemma.
Az? Dilemma.
Tényleg az is van. Olyan dilemma.
Nem kerestél.
Kocsonya vagy pudin?
De kerestél, de azt is lehet, de azt már megtudtuk mindkettőt, hogy nem szerintem a kocsonyát, de hát, ha majd egyszer jobb észre tértek. Ha válaszolatok kéne, akkor inkább, ez majd ilyen külön női férfi opció lesz, mert ez egy ilyen szexista kérdés. Tehát, hogy az első opció az unisex, hogy vagy azt válaszoljátok, hogy soha többet nem mostok fogat, vagy, és akkor itt az opció hölgyek esetén, hogy soha nem fésülítek ki vagy hát akkor Barbie fésülött ki a hajadat, hanem így ahogy van, így opcionálisan
hát így, mint most.
Bogjaként létezik az öröklétben, vagy férfiak esetében, hogy mi ugye borotválkozunk-e, vagy hát, hogy nem borotválkozunk. Tehát akkor no fogmosás, vagy no hajkefe, vagy no borotválkozás?
Abszolút tehát no fésülködés. Tehát nem, ez nem kérdés részemről. Ja, Isti, neked meg érted, szerintem 3 év alatt nőne annyi, amennyit a Laci megborotválja magát, az 10 perc múlva kimegy a szobából, tehát...
Hát valószínűleg igen, de hát nem is tudom, de nyilván a fogmosás, a higiénia fontos, a borotválkozás meg az meg annyira nem, hogy nyilván én is ezt választom, de azért nem ennyire egyértelmű, mert a fogmosás helyett is lehet szájhigiéniát tartani, csak nem olyan jól. Jó, én is ezt választom, mint Barbie.
De nekem ez még nehezebb kérdés, mert valóban Istennek, nem tudom neked mekkora szakállad nőne, de nekem nagy. És az a baj, hogy ráadásul melegvérű vagyok, borzasztó meleg az arcomnak, és egyébként viszket is. Én rohadtul. Egyszer ugye a Covid alatt próbálkoztam, hogy akkor szerintem, hát nem mondom egy évig, de szerintem fél évig nem borotválkoztam, és borzasztó ód irritált már a végén ez a nagy göndör szakáll, ami a pofámra nőtt. Viszont nyilván fogatmosni is szeretek néha napján.
Milyen biztató, szeretek
neked, jobb, neked szerintem jobb, hogyha a szakált választod. Mert különben kisebb fog, tehát nem fogsz tudni fogatmosni, ha a szakállat nem vágod le egy fél évig.
Igen, már csak úgy tudok enni, hogy amíg a szakállam bedobál a kajákon, azt néha megtalálom majd.
Ugye, hogy, tudod, hétfőn el kell indítani a vasárnapi ebédet befele, hogy a szakálladon keresztül odaérjen.
Vagy a cserébe...
Hajtogatja.
Lehet, hogy én is végső soron kénytelen a fogmosást választani, mert tényleg borzasztó az, hogy kirohad az összes fogam, és kihullanak.
És nincs mivel enni, amit belöknek a szakálladon keresztül.
Hát, lehet, hogy inkább fogatmosnék, de ez utána nem lenne jó.
Nem és nagyon veszélyes.
Szájszag is, fú.
Na, a szájszag az nincs, arra van mindenféle liszterin, meg nem tudom micsoda. Mondjuk, ha megrohadt a fogad, akkor persze van szájszag, de itt azt kell megelőzni, hogy a fogad kirohadjon.
Szájszag vagy szakálszag?
Az is van egy idő után.
Fia, ha szájszagod van, a szakállattól úgy se érzik.
Ja.
Szakszűrő. Most jövök rá, hogy egyébként ez lehet ilyen, jó mondjuk ott van kiskapu, ilyen női kérdésnek is lehetne ez a borotválkozás, csak nem fejlő arcon. Bár ott vannak ilyen kiskapuk, hogy jó, de akkor nem borotválkozom, hanem gyantázok, vagy nem tudom, de ha akarsz jó, plusz egy
körként... Nem szörtelenítetnék, hát akkor is egy tojom lehet, inkább, mint hogy a szám szétlő.
Jó, van, hagyjuk már, férje a hátad mögött könnyű, de mi van, hogyha még nem lenne férjed, akkor is azt mondanád?
Hát akkor is szerintem, hogyha pasiznom kéne, akkor a szőrös láb versus büdös száj.
Büdös láb, az is, nem is volt szó. Az alapból van, mi?
Hát, ja.
Az nekem is, kinek nem.
Hát van ez a helyzet, amikor már szerintem mindenkinek bebüdösödik a lába, még a kisbabának is. Tehát, hogy van az a szintű meleg és összerohadás, amikor már teljesen
minden. Van bizony. Na, ezt megbeszéltük, mehetünk tovább.
Menjünk.
Én a következő témát azt csak szeretném gyorsan megemlíteni, mert ígértem, hogy beszámolok, amikor elkezdtem az edzést júniusban megint aktívan, ami azt jelenti, hogy nem annyira aktívan, mint előtte bármikor, mármint nem bármikor, amikor aktívan csináltam. Tehát nem az volt, hogy hetente 5-7 edzés, hanem ezt a 3-at szerettem volna fixen tartani, és nem csak szerettem volna, hanem sikerült is, és ennek a 3 hónapos edzéstervnek most lett vége. Most, mondjuk múlt héten az előtti hét végén lett vége, amikor is a Vizzeren lefutottam egy 10 kilit, 10 kilométert, nem egy nagy eredmény, meg semmi, nem lett...
De hogy nem, hát én 18-on halnék meg, hogyha 10 kilométert kéne lefutnom.
Nem olyan vészes, az mindenki le tud futni 10 kilométert, egyébként szerintem félmaratont is mindenki le tud futni, de mindegy, szóval kell hozzá edzés a félmaratonhoz már mindenképpen, és csak be akartam számolni róla, hogy nagyon érdemes ezeket így elkezdeni, meg újra elkezdeni, hogyha bárkinek ez motivációt jelent, akkor szeretném, hogy tudja, hogy ezt meg lehet csinálni.
Ha még az Isten is megcsinálja, akkor ti is képesek vagytok rá.
Így van, ezt akarom mondani, és nagyon javaslom azt, hogy legyen egy cél az edzésterv végén. Tehát nyilván lehet tolni az edzést, és akkor majd lesz valami, de hogyha van mondjuk egy iteráció, mondjuk ebben az esetben, az én esetemben 3 hónap volt, a 3 hónap végén ott volt egy verseny, nyilván tudtam, hogy bármikor le tudok futni 10 kilométert, mert az én félmaratonokat futottam még akkor is, hogyha azóta van rajtam plusz 10 kiló mondjuk, de hogy nem kell ilyen nagyon ambiciózus célokat kitűzni, egész egyszerűen valami realisztikus távot kitűzöl, és azt mondod, hogy oké, akkor erre felkészülök, és a Plendurance tökre tudom ajánlani, ahol van egy ilyen ingyenes felkészítő az egyes versenyekre, és pulzus alapon adják az edzéseket, mondom még egyszer, heti 3-at, persze ez lehet, hogy beállítható, mert nem vagyok biztos, de a heti 3 az szerintem teljesen jó egy ilyen újrakezdéshez, az azt jelenti, hogy ugye, ezt még ki tudja számolni, hogy minden másnap futsz, és akkor egyszer van 2 napos pihenő, de ez nagyon kényelmes, mert ugye minden másnap futsz, tehát mindig van egy kicsi pihenő, amikor nem kell csinálnod úgymond semmit, és mondjuk a hétvége után, én a hét elején tartottam ezt a 2 napos pihenőt, vasárnap meg hétfőn, azok tök jó volt, így rá lehetett pihenni a hétre, és akkor jó érzés volt egész egyszerűen végtolni. Most bejelentkeztem egyébként a januári félmaratonra, az Uzmarára január 26 vagy 8, valahogy így, és az nem a jövő héten, vagy azt követő héten indul a 16 hetes edzéstervem, úgyhogy most így a kutyával futkorászok csak saját szakára, és próbálom őt is edzeni, mert képzeljétek el, az van, hogy a kutya rosszabbul bírja a futást, mint én. Mert hogy így most már ugye 1 éves lesz, tehát lehet vele futni, és az van, hogy ma is ilyen 30 perc környékén, nem kell nagy távokra, meg nem is nagy tempóra gondolni, tehát mindig 30-40 perc alatt futottunk kb. 5 kilométer, tehát ilyen bőven 7 perc körül és fölötti kocogás kilométerenként, és a kutya ilyen 4 kilométer körül így elkezdett belassulni, meg így volt, hogy így oda dörgölözött, hogy egy picit sétáljunk, úgyhogy sétáltunk, és utána jobban lett, meg így jobban bírta, de hogy ugyanúgy a kutyáknál is megvan az, hogy edzeni kell, meg mozogni, mert ha benn ülsz a lakásban, akkor az nem annyira fejlődsz, mármint fejleszti az izmokat. Na jó, ennyit erről.
Meg még csak annyit ilyen apróbatis részként, ez nem tudom mennyire igaz, csak én több helyről is azt hallottam, hogy az ember az extrém jól bírja a hosszú távfutást. Jó, lehet, nem tudom, hogy ez ilyen 10-20 kilométereknél igaz-e, vagy inkább ez a maratoni távoknál, de hogy az állatvilágban nem nagyon van olyan állat, ami így folyamatosan ekkora távot tudna futni. Most nyilván persze vannak azok a madarak, akik átrepülik a félvilágot, az még egy másik történet, de hogy futásban elvileg kiemelkedik, hogy inkább a lassabb tempójú hosszú távfutásban. Lehet, hogy a kutyák nem kevésbé bírják a maratonni, akkor is, hogyha edzettebbek.
Ja, igen, ez így van egyébként, ezt én is olvastam ilyet, de azért itt nem hosszú távokról beszélünk, tehát ez, mondom, ez egy 5 kilométer volt, és nagyon szépen elosztva, tehát meg hogyha nem bírná a kutya, értitek, nem az van, hogy itt kínzom a kutyát, hanem arról van szó, hogy folyamat, mint 3-3,5 kilométerig húz, tehát így mit én megy előttem 5 méterre, és akkor ő ott valamennyire érzem, hogy azért a hámot vissza kell fognom. Nem durván vagy ilyesmi, de érzem, hogy nem az van, hogy mellettem fut, és akkor semennyi energiát nem éget el arra, hogy nekem a pórázt tartanom kell, hanem valamennyit eléget erre, és akkor persze, hogy elfárad már ilyen 4 kilométer környékén, és akkor próbálkozik lassulni, meg megállni. És nyilván megállok vele, mert amúgy meg, tehát ez nem játék, tehát hogy a kutya nem, azt mondja, hogy stopp, akkor abban a pillanatban stopp van, mert na, mert
nem ez, akarjátok kinyírni.
Hát pontosan, tehát hogy ez, ha mögöttem futna, abban a pillanatban, hogy mögöttem fut, abban a pillanatban megállnék. De ilyen azért nincsen, tehát amikor visszamarad és mellettem jön, és tartja a tempót, akkor még kocogok, tényleg lassan, de amikor abban a pillanatban egy picit is lemaradna, vagy nekem dörgölőzik, hogy így nehezebben bírja, vagy bármit, ilyesmit látok, akkor azonnal stopp, és akkor sétálunk. Meglátjuk. azért tényleg óvatosan kell ezt csinálni, pláne, hogy most kezdjük ezeket a dolgokat. Így egy év után azt olvastam, hogy egy év után már lehet futkorázni. Most lesz amúgy 27-én, egy hét múlva.
Istenem!
Egy éves.
Remélem, kap majd valami kutyatortát.
Kap majd valamit, de egyébként tizét kap, vagy hát én kapok kutyaövet, hogy tudjunk futni majd így szépen időnként, anélkül, hogy nekem az egyik kezemben tartanom kéne a pórázt, hanem így övre rácsatlakoztatható, és akkor az így jó lesz állítólag. Na, de menjünk is tovább, mert mindjárt vége az adásnak, és még van három témánk, ráadásul itt legalább kettő olyan, amiről többet is szeretnénk beszélni. Nem vagyok Miriam, ez egy film?
Nagyon jó, nem. Könyv, amiből színdarabot is csináltak. Beszéltünk egyébként erről augusztus végén, de már gyakorlatilag folyamatosan kibehúzgálom ezt a témát, mert hogy mindig volt más. Ez úgy volt, hogy ezt a Vix Színházban játsszák ezt a darabot, megnéztem ezt, valamikor tavasszal, és akkor akikkel voltam, mondták, hogy ez tök jó, hogy úgy volt, hogy te először láttad a darabot, és utána fogod olvasni a könyvet, mert hogy a könyv az sokkal ütősebb, mint a színdarab. Na és hogy miről is szól ez az egész? Auschwitz témakör, ami valamikor már így az ember már egy kicsit, persze morbid, hogy ezt mondom, de hogy egy picit már unja, vagy már egy kicsit olyan elcsépeltnek tűnik, hiába borzasztó volt, nem azért mondom, hogy elcsépelt, hanem ugye egy időben, meg ilyen hullámokban azért eléggé fölkapják ezt a témát, és rengeteg minden születik benne, és mindegyik torokszorító, és mindegyik borzasztó. Ez talán egy picit annyiban különbözik, én azt gondolom, hogy ez a cigányság részével foglalkozik, tehát hogy nem a zsidóság része van a központban, bár az is, mert hogy nagyon röviden arról szól, hogy egy cigány kislánya a családjával együtt koncentrációs táborba kerül, és akkor igazából ilyen-olyan események kapcsán fölveszi egy zsidó kislánynak egy halott zsidó kislánynak a ruháját, és igazából így identitást is vált, mert rájön arra, hogy a szörnyűségek közepette még jobb zsidónak lenni, mint cigánynak. És miután hát kicsit már itt oldódnak a szituációk, akkor Svédországban marad, és akkor ez egy ilyen visszaemlékezés 85. születésnapja kor, ahogy a családjával beszélget, és akkor, ahogy itt fölmerülnek benne az emlékek. Engem nagyon lebilincselt, a darab is egyébként megérintett, tehát nekem nagyon tetszett, három színész játszotta. Én, ha jól sül el, akkor szeretem az olyan darabokat, amiben kevés színész van, mert hatásos tud lenni. Nekem az volt, szép volt a sztori a színházban is, olyan torokszorítós. A könyvet azt meg nagyon hamar kipörgettem, mert hogy nagyon vitt a történet, tehát hogy igazából ezt most azért hoztam, hogyha valakinek van ilyen affinitása, meg szeret ilyen könyveket olvasni alkalmanként, én se úgy vagyok vele, hogy állandóan ilyen jellegű könyveket olvasok, de mit tudom én, egy 3-4 évente jól esik ebbe a témába valami jót, valami szépet olvasni, és ez nekem olyan volt, akkor ezt érdemes fölvenni ezt a könyvet a listára.
Azt nem értettem, hogy miért jobb az, hogy először a színdarabot látod? Pont fordítva szokás mondani, nem?
Igen, de hogy... mert nagyon sok mindent így utóra... Tehát én nagyon örülök, hogy láttam a színdarabot, és olvastam a könyvet is, mert a színdarabot én azt gondoltam, hogy akkor teljességgel értem, de így, hogy olvastam a könyvet, raktam össze dolgokat, és tök jó volt, hogy láttam a színdarabot, mert, tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó kettős élményt adott, ez hogy a színdarab és a könyv, és ezt a kolléganőim mondták, hogy akikkel néztem, hogy ők azt gondolják, hogy sokkal jobban jártam, hogy először a színdarabot olvastam, a színdarabot láttam, és utána a könyvet olvastam. De lehet úgy is, hogy valaki először a könyvet, és akkor, hogyha tetszik neki, akkor megnézi a színdarabot, de ők azt mondták, hogy a színdarab nem üt akkorát, mint a könyv.
És fordítva, ha először olvasod, akkor nem lett volna jobb pont a színdarab, hogy már látod az apró
nyanszakat? Ők azt mondták, hogy nem.
Jó, értem.
Nem, de szerintem egy próbát megér, Szép a színdarab is, nem az a jellegű, hogy úgy jössz ki belőle, hogy de jó, hogy milyen boldog vagyok, és éljen az élet. Szép, egy kis színházi előadás, amikor így mindenkinek a szuszogását lehet hallani, én ezt is szeretem. Nem mindig esik jól egyébként a színházba se ez, de valamikor jó. Tehát nem szeretnék mindig ilyen színházba járni, ahol így egymás rezdülését minden teljességgel érzünk, de ehhez a darabhoz tényleg ez passzolt. Tehát ezt nem lehet egy nagy színházban megcsinálni, nem ütne akkorát.
Uh-huh. És így, hogy a könyvet olvasod később, ez kicsit olyan élményt is adott, mint amikor újra olvasod egy könyvet, hogy így kicsit jobban átlátod, vagy ennyire nem komplex a történet, ez miért egy ilyen életrajzi művének hangzik, gondolom, ilyen sok ilyen speckó utalás, meg párhuzamos szálak nincsenek benne.
Igen, én még soha nem olvastam újra könyvet, úgyhogy ezt nem tudom, de hogy nem tudom, nekem ez így tényleg, ez így adott valamit, tehát nem az, a színdarabnál, amikor kijöttem, nem azt mondtam, hogy ez volt életem legjobb darabja, szép volt, meg maradandó, de láttam már ennél jobbat, de így a kettő együtt, ez így nekem egy nagyon jó élmény volt, meg szép volt, meg idénre elég is, tehát idén már Auschwitz-i témájú könyvet nem akarok látni, de ez tényleg nagyon szép, és olyan aspektusról is beszámol, amiket én eddig, hogyha én olvasgattam a témában, nem nagyon hallottam még róla. Persze lehet, hogy én nem olvastam eléggé. Milyen, de ez hogy Svédország, Norvégia viszonya ezzel a koncentrációs táborokkal, ez nekem így nem volt meg. Uh-huh. Meg hogy például a cigányokat, azokat egy az egybe kitoloncolták. Tehát azok nagyon örülünk, hogy túlélték, de nem kellene ide Svédországba, meg Norvégiába. Tehát, hogy liberálisak vagyunk, de észre. Tehát a zsidó az oké, a cigány már nem.
Hát én most is volt, ez semmi is ennek van egy aktualitása, hogy azt hiszem, hogy Csehországban fordult elő az, hogy az Ukrajnából érkező menekülteket befogadták, amennyiben nem cigányok, mert itt hasonlóan, mint te is mondtad a svédeknél, hogy akkor, ha cigány, akkor lehet tovább menni. Úgyhogy ez...
Szóval volt Csehország?
Úgy tudom, hogy ott. Most nem esküszöm meg, de azt hallottam, hogy ott, igen.
És ez hol láttad a darabot?
Víg Színház.
Ja, oké.
Okay. Belinkeltem amúgy, úgyhogy, és most azt néztem, hogy október 15-én is játsza, meg november 15-én is.
Jól van, oké. Okay.
Ja, van hozzá kedvetek.
Mi most majd az 1001 éjszakára fogunk menni valamikor az ősz folyamán, mert kaptunk egy fülest az egyik barátunktól, hogy ha feliratkozunk a várólistán, akkor most hozzá lehet majd jutni. Uh-huh. Ez is egyébként egy talán Geszti által összerakott darab, most nem vagyok teljesen biztos, de minden esetre itt is az várható, mint a Pál utcai fiúknál, hogy így hetekre, hónapokra, akár évekre, akár hosszú hónapokra. Hát a Pál utcai fiúknál ott évekre is voltak, igen, foglalt jegyek. Egyébként talán nem, mert ugye egy évad van, de hogy mindegy, nagyon nehéz volt hozzájutni jegyekhez, kivéve, hogyha ugye bérletes voltál, mi még akkor úgy néztük meg 1000 éve. Zárójel bezárva, szóval, hogy ez is ilyennek ígérkezik ugye a Pesti Színházban, meglátjuk. Sikerült egyébként 2 jegyet vásárolni valamelyik héten.
Hajrá.
Majd elmesélem. Na és akkor egy kis film, az Elemi című filmet Laci megnézte, meg Laci Ék megnézték. Egyébként azóta mi is megnéztük, úgyhogy tudok majd rá én is csatlakozni, ha minden igaz.
Igen, most szerintem tőlem a közeljövőben, vagy a következő adásokban fog jönni néhány Disney égisze alá tartozó tartalom, mert most van egy akciója a Disney Plusnak, 600 forint egy hónapra, és ez 3 hónapig, hogyha megtartunk.
Ez a mese?
Igen, ja, ez a Pixar jó animációs film, szóval most 3 hónapig a Disney Plus az avonta 600 forint. Ma a 20-án rögzítünk, máig van az akció, úgyhogy aki ezt hallgatja, az már lecsúszott róla, hogyha eddig nem fizetett előre, úgyhogy akkor így ez egy ilyen utólagos tipp, hogy előfizethettetek volna rá, mert most olcsó volt. És ennek keretében megnéztük ugye akkor a legújabb Pixar animációs filmet, az Elemit, aminek röviden a sztoria annyi, hogy ugye ebben a világban a 4 nép él, vagy igen, amiben különböző lények tartoznak a 4 külön népbe, és ez mindegy egyik nép ugye valamelyik elemhez, alapelemhez köthető, tehát vannak tűzlények, vízlények, föld, levegőlények, levegő, tök cukik, kis felhőcskék, a földesek meg tök viccesek, mert ilyen, mindenféle ilyen kő áll ki belőlük, meg fák, meg növények nőnek belőlük, meg fűből van a bajszuk, meg ilyesmi, úgyhogy majd még a kreativitásra rátérek, de hogy ez már így rögtön szembeötlő, és ugye a történetünk főhőse az egy tűz család, ilyen tűzlényekbe álló család, akik ugye elhagyták régen az őshazájukat, a tűzföldet, és átköltöztek Element City-be, nem tudom, hogy volt magyarul? Elemetropolis, azt hiszem így fordították
a
városnak. Ugye ez egy neve is mutatja, egy nagyváros, ahol ugye mindenféle népség ott együtt él, és ilyen külön kis negyede van például az ilyen tűzlényeknek, és kicsit nehezen jönnek ki a többi elemmel, mert nem szeretik őket, mert mindent felgyújtanak, meg nagyon lobbanékony a természetük. És ugye a főhős család, ugye, amikor megérkezik, akkor ugye egy párként, akkor anyuka már terhes, vagy hát leendő anyuka már terhes, és amikor letelepednek, akkor születik meg a kislány, és akkor látjuk, hogy egy kis boltot üzemeltetnek, és szépen felcseperedik a kislány, meg apuka már nyugdíj felé közeledik, és akkor az immár ugye ilyen éppen szerintem tínédzser kort is meghaladó, bár nehéz az ilyen tűzlényeknél kort megalapítani, tehát az ilyen tínédzser kort is meghaladó tűzlánynak az
életét követjük, ahogy... Kicicisedett.
Tűzcicisedett.
Nincs cici.
Hát még van ilyen női alakja, most nyilván nincsen effektív cici, de hogy meg tudom mondani, hogy ez egy ilyen, nem tudom, fiatal lány.
Jó, de ez a termékenységet csugalló csípő kialakult, most ránéztem a képre.
Akadott. Mondhatni tűzről pattant. És
mennyecske.
Igen, és akkor ugye az ő ilyen karrier úgy, hogy akkor apukát átveszi ezt a kis vegyes boltot, és erre nagyon kész, amikor egyik nap történik egy csőtörés, és ugye kicsit elárasztja a boltot a víz, ami ez egy tűzföldön annyira nem jó.
Ezt el akarod egyébként mondani? Itt szerintem eddig tart az, ami így...
Most ez már az utolsó, ez még nem spoiler, és akkor ugye előkerül egy ellenőr, egy vízsrác, aki ugye be akarja záratni a boltot a szabálytalanságuk miatt, és akkor ezért próbál küzdeni ez a víz, vagy tűzcsajszika, hogy a szülei vérrel verítékkel megteremtett kisbotját ne zárják be, és akkor ezzel a víz fiúval keverednek kalandokba. Ennyit akartam mondani róla. Azt hallottam, hogy kicsit nehezen indult be annó ez a film, nem a maga a film kritikai szempontból, hanem hogy a bevételek szempontjából kicsit nehézkes indult, de, és bukást vizionáltak, de úgy hallottam, hogy végül nem lett anyagi bukó, már a Pixar mostnak a renoméja mostanában azért megkapott az utóbbi pár dobásukkal, főleg amióta ennyire be vannak tagozódva a Disney alá, úgyhogy én ilyen viszonylag nulla elvárással ültem le elé, és nekem nagyon tetszett. Ez most nem az ilyen komolyabb, felnőttesebb vonalat képviseli, tehát nem egy agymanók, meg nem egy szól, meg nem egy kokó, ez lő a fiatalabbakra is, de úgy, hogy a felnőtteknek is szórakoztató, tehát ez az ideális ilyen gyerkőccel leülős mese, és egyébként tök jókat lehet beszélgetni ennek ellen a gyerekkel, és ez nem olyan, mint amikor a kokót megnézel, és akkor a gyerekkel beszélgetni a halálról, de itt például az, hogy a különböző, az, hogy az emberek, vagy a különböző népek milyen különböző háttérre rendelkeznek, vagy az, hogy a személyiségünk, hogyha nem is fed át olyan nagyon, mégis jól meglehetünk egymásra, tehát hogy ilyen tök pozitív üzenete van, és tök jól lehet beszélgetni, és közben megvan a maga ilyen humoros oldal, ami nem az a nagyon ilyen kétbites, debil humor, és nem egy Zootropolis szintjén, de tök kreatív, amit csináltak az elemekből adódó sajátosságoknak az ötletével, mint személyiségben, hogy tényleg a vizek ilyen nagyon ilyen rugalmasak, meg ilyen folynak, mint az érzelmek, meg az érzelmek is folynak képletesen, és szó szerint is, akkor a tűznél mindenki ilyen nagyon impulzív, és a többi, és a többi. Nagyon sok vizuális geg is van benne, ami tényleg roppant szórakoztató, és a története nem váltja meg a világot, amikor megnézze belőle, sőt, igazából az alapján is, amit elmondtam, kell be lehet lőni, de hogyha megnézze belőle egy fél órát, vagy majdnem két óra hosszú a film, megnézze belőle fél órát, pontosan tudod, hogy mi fog történni, ez a beat by beat, mégis érdemes megnézni a fent említett okok mentén, tehát abszolút, mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti a Pixar filmeket, meg az ilyen könnyedebb animációs alkotásokat, tényleg gyerkőccel nyugodtan, akármi ugye nekünk még ugye a baba kicsit, tehát nem nincs képernyő ideje, meg hát úgy tudná felfogni, úgyhogy ilyen alvó idő alatt néztük meg Vikivel, kisúrantunk Vikivel, hogy tudjunk mesét nézni nyugodtan a gyerektől. De abszolút jó szórakoztunk, úgyhogy én tényleg egy ilyen könnyed estére nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Csak tényleg ne azt a nagyon mély és ilyen érzéseket megmozgató Pixar filmet várjátok, tényleg mint egy agymanúk, de azért ennek is meg vannak a maga kis cuki érzelmes pontja. Aki olyan, az még akár egy kicsit meg is tudja könnyezni, bár nem erre megy. Nem. De tényleg voltak benne, volt olyan, amikor érzékenyültem rajta, de ez nem ilyen pityergős, mint egy Toy Story 3 mondjuk. Úgyhogy, és még egy dolog, szinkronnal néztük, ugye mivel ezek a, egy dolog, jó volt a szinkron, de egy dolog borzasztóan irritált, hogy ugye ezek a tűzlények, mint ahogy mondtam itt ebben az Elemetropolisban, ők ilyen bevándorlók, és az apukának a szinkron hangja, aki egyébként a Kőszegi Ákos, aki, hogyha valaki nem fizetett elő YouTube-ra, akkor a Gyurcsány Show-s reklám hangjaként ismerheti mostanában leginkább. Ő nagyon sokat szinkronizál egyébként, és nagyon szépen artikulál, és ilyen szinkron színészesen beszél, és nem volt semmi akcentus, de tökéletesen beszélt, viszont így random kihagyott névelőket, meg random szavakat rosszul mondott, mert ugye épült rá poén, és eredetiben volt egy kicsi akcentus, de itt semmi, és borzasztóan irritált, hogy tökéletesen beszél, csak mint hogyha a fejére este volna egy tégla, és így néha glitchelne az agya. És nem tudom, ez lehet, hogy csak az én nőnükém, de engem a vérbe irritált, az szerencsére olyan nagyon sok szövegerem volt, de azért annyira nem is kevés, hogy ignorálni tudjam. Úgyhogy én ajánlanék mindenkinek itt egy eredeti szinkront, de hogyha valakit nem zavar, hogy a Gyurcsány Sós bácsi nagyon szép kiejtéssel beszél, nagyon fura mondatokat, akkor igazából az a magyar hanggal se lesz problémája senkinek, vagy hát annak, akit azért nem zavar.
De az ilyen izé volt, akcentus.
De nem, akcentusa nem volt teljesen. A kiejtés az tökéletes volt, csak ilyen, mondom, ilyen fura mondatai voltak, meg hogy nem tudom, nem tudta azt a szót, hogy kitiltva, meg ilyenek.
Igazad van, de hogy azt az akcentus próbálták érzékeltetni. Angolban van akcentus, és nem ennyire...
Hát nem olyan, nem ez a ilyen borzasztó. Jó, tudom, aztán lehet, hogy még azt, mert ilyen magyar szinkronokban, ugye pont erről beszélgetni, hogy kivel ő egy kicsit megengedőbb volt ezzel, hogy borzasztó szokott lenni, hogyha akcentust akarnak erőltetni magyar szinkronban.
Mert ez többnyire oroszok szoktak lenni.
Igen.
Hogyha akcentussal beszélnek, például ez nekem olyan, mint az Agymenőkben a Rács szinkront, azt kb. Amikor a Comedy-n elkezdtem kapcsolgatni, akkor hallottam meg először, és nagyon zavart, hogy nincs akcentusa. De aztán gondolkodtam rajta, hogy, mert ugye az eredetiben van ez az indiai angollal beszél, és hogy fura volt, hogy ez a magyarban egyáltalán nem jelenik meg, és csomó poén nem üt, de közben meg gondolkodtam rajta, hogy mennyire béna lett volna, hogyha ezt áthozzák a magyarba.
Egyetértek, és itt se, tényleg ez, lehet, hogy ez így még jobb volt, mint ez a borzasztó sztereotíp, orosz akcentus, amit ilyen nagyon
igen, mert azt szokták, tehát kb. Csak ez az orosz akcentus tud működni, hogyha akcentust akarnak érzékeltetni.
Jó, de hogyha valami enyhébet belevittek volna. Mondom, engem csak nagyon
mint
szabad,
a kukinak, hogy kicsit ez a franciás, hogy nincsen meg a jobb betű.
Igen, meg azért is, mert nem is úgy beszél, mint egy átlagember, hanem tudjátok, a szinkron színészek ilyen beszédtanár megjárt veteránok, akik így mindig ilyen nagyon tökéletesen artikulálva beszélnek, és ezért volt nekem ilyen olyan diszonáns, hogy szebb kiejtéssel beszélt, mint én, de közben elvileg nem beszél rendesen a nyelvet, tehát hogy engem ez nagyon szavar, de mondom, ez lehet, hogy csak az én nőnökém.
Nem nagyon tudok hozzátenni. Történet az kifejezetten egyszerű, nincs túl bonyolítva. arra erre rácsatlakoznék, vagy ráerősítenék. Nagyon tetszettek, az, aki játszott a Zelda nevű játékkal, a Breath of the Wild-dal Nintendo mondjuk X évvel, 5-8 évvel, 5 évvel ezelőtt mondjuk, 5-6 évvel ezelőtt, az így tök sok analógiát fog felfedezni, mert ott volt az, mint itt a filmben, hogy az elemekkel lehetett játszani, és nem tudom, csak mondok egy példát, ami ott is volt, gyújtottál egy tüzet, és fölvetted magad fölé a siklóernyődet, akkor a tűznek a melege, illetve a fölszálló meleg levegő téged is fölvitt, és igazából tudtál repülni. Na most ez konkrétan analóg módon benne van egyébként a filmben is, de hogy ilyenekkel sokat játszanak, és ez nagyon-nagyon jó pofa, meg nagyon tetszett, meg mondjuk az első snitnél biztos voltam benne, hogy az lesz a fő üzenet, hogy, és egyébként ebbe egy picit tévedtem, mert nem ez lett a fő üzenet, de minden esetre üzenet lett, hogy egymás mellett élnek különböző fajok, úgymond különböző jellegzetességekkel, és mégis meg tudják ezt oldani, sőt, még keveredni is tudnak immelámmal. Szóval alapvetően szerintem ez az üzenet ez jó, még akkor is, hogyha kiszámítható. Jó, aranyos. Én egyébként megmondom őszintén, 9-10 pontot adtam rá IMDb-n, ilyen vaciláltam, végül azt hiszem 10-et adtam rá, de azért ennél sokkal jobb animációs filmek vannak, de mivel összességében azt gondoltam, hogy egy hasznos üzenetet hordozó családi film, ezért én megadtam rá a maximumot, mert a kategóriájában szerintem egészen jó és nézhető.
Meg az utóbbi időben azért kezdték megpendíteni kritikaként a Pixar felé, ami a részben egyetértek, hogy már-már kezdtek túl komolyjá válni az animációs filmjeikkel, és bármennyire szerettem a komoly témákat, így 30 éves felnőtt fel, egyetértek, hogy lehet, hogy egy mondjuk a Soul már a gyerekeket kevésbé fogja lekötni, mint a felnőtteket, és hogyha ez nem kifejez, és egyébként meg benne van az, hogy látszik, hogy félig meddig gyerekeknek szánják, mert benne vannak azok a poénok, tehát nyilván van, tehát az animációs film az nem egy gyerek műfaj, de hogy például a Soul is azért látszik, hogy egy gyerekeknek is készült animációs film lenne, de közben meg lehet, hogy mégis jobban leköti a felnőtteket. Itt visszatértek abba az irányba, hogy ez most talán egy fokkal inkább szól gyerekeknek, mint felnőtteknek, mert a tanulság szép, de nem túl összetett, mint ahogy a történet sem túl bonyolult, de közben meg tényleg cuki, meg jó pofa. Én ezt most tehát jó irányra tartom, mert ez is kell, még akkor is, hogyha lehet, hogy én egyébként tényleg egy ilyen rétegeltebb, meg lélekölőbb történetet jobban szeretek, de hát nyilván ez ne a gyerekmesébe illesszük bele feltétlenül, hanem ahol ennek jobban helye van, ahogy kifejezetten felnőtteknek készült alkotásba.
Ja. Jó, egyébként le fogom venni 9 pontra most, ahogy itt beszélünk róla. És még pedig azért, mert hogyha ezt 10-re adom, akkor azt mondom, hogy ez ugyanolyan jó, mint a például a Coco. És hát nagyon nem.
Nekem a gyerek látta az apjával, és mondta, hogy anya, ez jó volt, egy picit ülepedik bennem, és majd akkor megnézhetjük együtt is. Mondom, okay.
Ennyi, hát még szeretné feldolgozni, aztán majd utána anya is megnézheti, hogyha már el tudja helyezni, hogy mit én Peggy 13, vagy hova helyezni.
Úgyhogy, ha ülepedik a gyermekben, akkor megnéz.
Jó. No, én nem tudom, hogy bele fussunk-e, olyan nagyon sokat nem szeretnék róla mesélni, úgyhogy belekezdek még itt a Noah Gordonnak az Orvos Doktor című kötetébe, vagy könyvébe. Ezt ugye Barbie ajánlotta, és mint ilyen nem is tetszett annyira. Rengeteget küzdöttem ezzel a könyvvel, 2 hónapig olvastam, nem csak ezt olvastam egyébként közben, de 2 hónapig tartott. Na jó, hozzáteszem, hogy nagyon hosszú, nem tudom hány oldalam e-bookon olvastam, de hosszú, sok száz oldalas, és hát valamit muszáj vagyok mesélni a történetről, de tényleg csak röviden, ugye van egy főhősünk, és a Rob, és ő az, aki először, hát van egy ilyen londoni szál, ott megtudjuk, hogy neki milyen családi helyzete van, az viszonylag hamar felszámolódik, elkerül egy Barbie Felcherhez, aki ott ilyen korabeli, ilyen orvos alatt lévő tudással rendelkezik, félig meddig ilyen bajákos asszony, csak férfiben, és
tehát egy baják. Hogy,
hát egy baják. Szép, szép. És hallja, hogy Perzsiában milyen jó orvosi egyetem van, oda el fog jutni, de még előtte kiderül, hogy ha ő megfog egy embert, és hozzáér egy emberhez, akkor ő meg tudja mondani az adott emberről, hogy megfog halni.
Mindenben meg fog halni, ezt nem nehéz megmondani.
Igen, igen, ezért mondom, hogy adott időn belül, tehát relatíve gyorsan, vagy hamar. És képzeljétek el, hogy ez egy ilyen izgalmas felütés, nem? Tehát, hogy így ebből az elég sok mindent ki lehet hozni, és elárulom, hogy büdös életben semmit nem hoznak ki belőle. Tehát ez teljesen el van felejtve a könyvnek a 99%-ában, és amikor a maradék 1%-ban előjön, akkor csak így, jó van, ezt is tudja. Hogy, de, és egyébként, ha megnézed a könyvnek a fülszövegét, akkor kiderül, hogy ezzel hívogatva csábítják be az olvasókat. Na most mindegy, ezt amúgy el lehet engedni, csak olyan furcsa, hogy, hogy van egy ilyen képessége a csávónak, és semmilyen szempontból nem releváns a történetben. Elmegy Perzsiába, nagyon sokat megtudunk a perzsa kultúráról. Jaj, nem mondtam, hogy 1000 és 1100 között játszódik valahogy. Tehát itt Európában éppen megalapítjuk az államunkat, ez a csávó meg Londonból elmegy Perzsiába, zsidónak adja ki magát, mert csak aként veszik föl, ugye keresztényként nem járhatna perzsa iskolába, és ott megtanul mindenfajta ilyen dolgokat. És az első egyharmada könyvnek az olyan, hogy felgyújtanám magamat, csak ne kelljen tovább olvasni, de onnantól kezdve folyamatosan emelkedik. Mondom, még egyszer, van honnan, tehát azért is olvastam végig, mert az első egyharmadán túlküzdöttem magamat, de többször abbahagytam, tehát kétszer abbahagytam így ebbe a két hónapban, hogy akkor egy hétre pihentetem, és utána viszont voltak tök jó szálak, meg tök jó izgalmak, az nagyon egyértelműnek tűnik, és Barbi is utalt rá itt, amikor cseteltünk róla, hogy azért itt próbálna Noah Gordon hajazni a Ken Follettnek a Katedrális című művére, na hát lehet, hogy próbál, meg lehet, hogy hajaz is valamelyest, de szerintem nagyon-nagyon nem sikerült. Tehát már önmagában az, hogy ez egy lineáris, több száz oldalas könyv, az ennél sokkal több izgalmat követel meg. Tehát az, hogy a Katedrális mondjuk ennél hosszabb, de ott rengeteg történet száll van, amelyek közül néhány összeér, sőt, nagyon sok összeér, de egy-kettő talán kevésbé, és mindig van valami izgalom, meg történés, meg minden. Itt ez egyáltalán nincs, meg egy szálon megy végig az egész cselekmény gyakorlatilag, és bár a főhősnek így vannak új ismerősei, adott esetben barátai, mentorai, meg tényleg izgalmas helyekkel jár ott Perzsia és környékén, meg történnek dolgok, és tényleg ez a második fel a kötetnek, tehát azt mondom, hogy ott már oké, valamennyire azért a cselekmény is halad, de összességében azért ezt nem tudnám ajánlani, pedig viszonylag jó értékeléseket kapott.
De így teljesen kívülállóként én nem tudom elképzelni, most hát a Katedrális, amit a fejét elolvastam, tehát arról van fogalmam, hogy ez milyen, de hogy ez miben próbál hasonlítani, mert ha jól veszem ki, akkor nem több generációt... Hát igen, hogy hosszú, de hogy nem több generációt fel, mint a Katedrális.
Valahogy stílusába meg... szerintem azért hasonló.
De ez nem hangzik ilyen szexezős kardozósnak.
A Katedrális sem az.
Hát azért... Annyira.
Hát azért nem a szex jut eszembe róla először, én nem tudom,
hanem Laci, a kartozás. Jó, rég olvastam.
Hol a kartozát olvastad, nem?
De miért ott volt ilyen ármánykodós, hátba bökős?
Hát ármánykodós az volt, de szexezős, tehát azért nem a szexezés
van. Van szex benne, de azért van. Nekem sem ez jut eszembe róla.
Te kis kópé!
Jó, van, még középső is volt, amikor olvastam, lehet, hogy ezek maradtak meg.
Hát, na igen, ahol a sátor felemelkedett. Meg tudlak nyugtatni, Isti, van két folytatása.
Tudom, ha megnéztem, biztos lesz benne, hogy nem olvasom el.
Pedig szerintem azok még jobbak.
De most komolyan, nagyon kevés időnk van, de hogy azt mondd már el, Barbie, hogy ha van egy kötet, amiben van egy természet fölötti jelenség, hogy ő megmondja, hogy valaki meg fog halni, akkor miért nem kezd semmit ezzel az író?
Nem tudom, erre már így nem emlékszem, ahhoz rég olvastam.
Annyira kellemetlen, és egyébként tök jó leírások vannak benne, meg futóverseny, meg tényleg nagyon sok mindennel foglalkozik, de nekem ennél több kell. Én ezt a könyvet untam. Pedig tényleg zsidóságról, a perzsa kultúráról, még a kereszténységről is egy csomó mindent meg lehet tudni, meg így ha összefoglalom azt, hogy eljutott Londonból Perzsiába, és ott Perzsiába orvos lett belőle, a Marisztánban, ami gyakorlatilag egy ilyen korabeli kórháznak felel, meg ott tevékenykedik. Elképesztő sok leírás van benne, ami már nyilván önmagában sem segíti a cselekményt, hiszen az, hogy sok leírás van, az mindig így megakaszt, és hogy oldalakon keresztül mesél mondjuk, hogy ott milyen az élet, az így természetesen könnyebb unni a dolgot, de hogy nekem ez belefér, nekem nem a leírásokkal volt bajom, hanem a cselekmény is önmagában olyan lassan haladt. Tudom, hogy ez most megint ilyen kicsit ilyen antiajánló, de nem annyira antiajánló, vagy nem szeretném, hogy annyira az legyen. Szerintem van olyan ember, akinek ez kifejezetten tetszik, aki mondjuk ezt a kultúrát szeretné jobban megismerni, és hajlandó akár hosszú órákat elveszni ebben a világban, de most olyan időszakomat éltem, hogy mondjuk egy óránál többet egy helyben nem tudtam olvasni, de így azt kell mondjam, hogy néha fél óránál többet se tudtam leülni. És ez egy olyan világ, meg olyan tényleg olyan környezetet épít a Noah Gordon, amiből, hogyha fél óránként kiesel, akkor nagyon nehéz visszakerülni, és akkor oké, akkor ott van a perzsa gyerek, de kit érdekel, hogy megint viszi a zacskós tejet, a nem tudom hova. Ilyen egyébként nincs benne, de hogy értitek, tehát, hogy így olyan cuccok vannak, amik így, ha kiesel belőle, akkor így megint nem fog érdekelni. Úgyhogy ezt úgy ajánlanám, hogyha valakinek van egy hétvégéje, amikor szeretne olvasni, és így önmagában a történet, hogy középkori, tehát mondjuk 11. századi orvoslás, van benne pest is rész is, meg háború is van valamelyest benne, inkább ilyen harcok, meg európai utazás, meg az ottani London és környéke. Szóval így sok minden van benne, de tényleg bele kell veszni ebbe a világba, amúgy nem fog működni szerintem.
Van benne Buda is, meg pest is.
Köszönjük, akkor ezzel be is fejezhetjük a mai adásunkat, uh-huh. Hogyha nincs nálatok, semmi más téma.
Uh-huh. Nincs. Menjünk.
Menjünk, mert Barbie-nak holnap kelni kell hozzám. Jönnek egyébként 17:30 kollégáim, úgyhogy szevasztok.
Reggel? Uh-huh. Wow, sziasztok.
Hosszú nap lesz, szevasztok.
Sziasztok.